Halottak napján állhattam félbe az előbb, és azt mertem mondani, hogy az időjárás is bánatosra változott azon a napon. Hát így is volt. Mert nálunk felé régi szokás, hogy november megelégeli az októbert, és szomorú temetést rendez neki. Akkor is pontosan így tett. A gyászoló hegyek köpenyekbe burkolóztak, és egy-egy felhő hozzájuk szegődött szakálnak. Az ég hamuszínű arccal pityergett, és a fákon pedig, mintha ezüst rügyek bomlottak volna ki, úgy csillogott nagy bőséggel a sok esőcsepp. Megnehezedett minden a földön, de kivált kép az én szívem nehezedett meg. Úgy jártam, keltem egész nap, mint egy megcsökött öregember, és még ahhoz sem volt elevenség bennem, hogy tréfálkozzam a fahordó emberekkel, mint ahogy máskor az szokásom volt. Meg is kérdezte az egyik atyafi tőlem, hogy talán elhagyott a szerető Dábel? Engem el az aranyhajú, mondtam, és felfelé mutattam az égre. Az etelaki ember megértette, hogy a napra céloztam, és így szólt, ám most szépíti magát a függöny mögött. Az igen, mondta egy másik, de nem Ábelnek, hanem Szent Mártonnak. Ott hagytam őket, hogy bölcsölkedjenek, és a dolgom után láttam. Vagyis bémentem a házba, hogy megírjam nekik a bárcát, de ezzel a kis vakarintással is olyan bajosan lettem meg, mintha gyermeket kellett volna szülnöm. A kezem nehéz volt, mint az ólom, s a fejem is, mintha zavaros vízzel lett volna teli, és nem jóféle észre. El is gondoltam ott magamban, ahogy nehéz csutak módjára ültem, hogy mégis gyenge portéka az ember, hogy ennyire hatalma alatt áll az időjárásnak. Tavasszal felkunkorodik és kinyílik, mint a virág, nyáron dalolva borul termésbe, és nem győzi szaporítani a pénzérő dolgokat, úgy szintén saját magát is. Aztán ilyenkor ősz farka felé egyszerre kifogy belőle az olaj, mint a motorból, csak áll a kerekivel és a sípjával, az egész szerkezetével, mint valami haszontalanság. Bolha kutyámat üldögélt az asztalom mellett, mint egy jó barát. Első lábaira támaszkodott, és úgy nézett rám, mintha mondta volna, hát mi dolog ez a nagy bágyatozás? Szégyelhettem volna, hogy a kutya biztasson engem emberségre, de Bolha olyan áldott jó cimborán volt, aki előtt szégyenkezni nem kellett. Megsimogattam a rozsdás feje bozontját, és felálltam. Kimentem az ajtó elé, és ott állást vettem a szabad természettel szembe, mint ahogy a nagy gazda emberektől láttam. Bolha is velem jött, és ő is állást vett azon módulag. Fogd meg! Biztattam vaktába. A kutya széjjel nézett, és még a farkával is úgy tett, mint a kereste volna, hogy mit fogjon meg. Egészen meg volt ijedve, mert addig elé nem történt meg soha, hogy ő ne lássa, amit én látok. Hamar keresgélni kezdtem valami ugatnivalót, és mivel éppen az időre haragudtam, egy olyan felhőt szerettem volna felfedezni, amelyik valamiféle haragos állati alakzatba morgott ránk a levegőből. Ilyet azonban nem találtam, mert mint a kiterített füst, olyan volt felettünk és körülöttünk minden. Mivel pedig bolond szél, nem akartam maradni Bolha előtt, ismét felbíztattam a levegőbe mutogatva, fogd meg! Erre még egyszer rám nézett, aztán olyan lett, mint a megszorult diák, amikor mond neki valamit a tanár. És ugatni kezdett. Előre is, jobbra is, balfelé is vakkantott, mint azt gondolta volna, hogy majd csak ott lesz valahol, amit neki ugatni kell. És éppen jött a zetelaki ember, s vél egy másik. Mit fog ez a kutya? Kérdezte. Ez az esőt, feleltem. Az ember megtekergette a fejét, és így szólt, no, még ilyet se látik mostanáig? Milyent? Kérdeztem. Én olyat, hogy cseber helyet használjanak egy kutyát. Mivel csípős kedvem volt, éppen elhatároztam, hogy nem maradok adósa a bölcsködő zetelakinak. Már ez olyan kutya, hogy mindenre jó az égvilágon, mondtam. A zetelaki hunyorított a társának, és csufondárosa jegyezte meg, akkor ez jó még sörös hordónak is. Jól tette, hogy éppen sörös hordót mondott, mert erre hamar kaptam feleletet magamba. Nem siettem azonban el a dolgot, mert előbb a faárát akartam látni, ki is fizették szépen, odaadtam a cédulát nekik. Így szorgos házigazdát láttak-e? Kérdeztem nyomba, s úgy tettem, mintha hő buzgalommal keresnék valamit. A két ember csak állott, mintha a szent lelket válták volna. Ennyi, mondtam, pedig a serite ott szeretik maguk bizonyosan. Én igen, aztán, mondta az etelaki. Felálltam, jól a szemek közé néztem. Igen-e? Én igen. Noha igen, akkor csapolja meg a kutyát, mondtam szívélyesen. Erre a másik ember, aki eddig egy szót se szólt, a menést indítványozta, nehogy kikérdezze őt is. Nevettek, és elindultak. Én ott maradtam Bolhával a ház előtt, és néztem az esőt, amely nem is esett igazából, hanem párásan és hideg csendbe lopakodott a fákra és a földre. Eszembe jutottak a mezei és az erdei állatok, a szelídek, akik egész nyáron ápolják a bundájukat a mostani időszakra. A vadak, akik megszelídültek a borútól, és az égi finom serétek elől megbújnak valahová, a sasmadarak, és azoknak apró társai, akiknek légbeli útját elöntötte a víz. Eszembe jutottak mind az erdei lakótársaim és mezei rokonaim, akik velem együtt elmélkednek valahol a természet gyászba borultán, mint hogy tavasszal bizonyosan nem elmélkednek az ő lakodalmán. Aztán egyszerre eszembe jutott anyám is, aki az ablakon keresztül a kicsi szobából nézheti az őszt, melynek párái körül feltámadni lát engemet. Egymás után sokszor. És eszembe jutott apám is, akinek gyér bajuszát bizonyosan gyöngyszemekkel rakta teli az ég, és akinek zsíros bottyán gyermekesen kergetik egymást a cseppek. Nagyon lenyomott csendült a havason. Este felé járhatott az idő, ilyenkor nem háborgatják a fahordók a pásztort, magának élhet. Gyakorolhatja az eszét, énekelhet, vagy törekedhet arra is, hogy nagyobbakat hazudjék a legmagasabb fánál. Akár úgy is tehet, mint egy jó királyfi, aki gondol egyet, és bejárja a birodalmát. Gondolhattam át én is egyet, és elindultam. Először a nagy bükkfát kerestem fel, főleg a két puska miatt, melyeket a hasába rejtettem volt. Megnéztem, hogy az eső nem folyik-e bé valahol rájuk, de jó szolgált az adó, jobban, mint az én vadásztudományom, melyel annyira nem tudtam menni soha, hogy a szavukat vegyem a puskáknak. Már régebben is gondoltam arra, hogy a fegyver dolgába valamelyik katonaviselt fahordó embertől leckét veszek, de sohasem mertem elé hozakodni ezzel tilos lévén a puskám. Most azonban elhatároztam, hogy az első puska értőt, aki jön, nem eresztem el. Visszatettem szépen a makacs szerszámot, amit Bolhának és minden alkalommal barátságosan megmutogattam. Aztán pedig tovább indultam az elszontyolódott erdő belseje felé. Itt-ott sűrűbe kerültem, és levertem a gyöngyszemeket, melyekre levél is hullott mindjárt szemfedőnek. Lassan haladtam, mint akinek se célja nincs, se kergetője. Csak bújtam a sűrűbe, és az engedékenyebb helyeken lépegettem, és figyelnem se kellett, mert az Bolha elvégezte helyettem. Néha előre futott, hogy kikeresse nekem a komótosabb utat, de leginkább kutatással foglalkozott. Végre úgy láttam, talált is valamit egy szép bükkfa tövében, mert intett nekem a fejével, és nagy ráncigálásba kezdett. Oda mentem, hát egy cifra szarvazatot erőltetett elénk a törmelék. Segítettem neki, és közös erővel felszínre hoztuk a találmányt. Gazdag fejlődésű agancs volt az, szarvasok királyái lehetett bizonyosan. 7 ágazat volt rajta, és azokon újabb szarvacskák. Felpróbáltam Bolhának, hogy lám, milyen lenne, ha neki is szarva lenne. De annyira kacagni való volt, hogy valamelyik szarvas így meglátta volna, mindörökre megharagudott volna úgy Bolhára, mint reám. Magamnak is feltettem a fülem mellé, de idétlen szarvas lehettem én is, mert Bolha nevetősen nézett engem, és még kuncogott is, úgy hallottam. Végre hervadni kezdett az a kevés világosság is, ami volt. Jónak láttam hát hazaindulni a zsákmánnyal, mielőtt a vén szarvas király szelleme eléjön valahonnét, és ellopja az utat a lábam alól. Nem mondom, hogy megázva, de erősen nyilkosan értünk haza Bolhával mind a ketten. Úgy éreztem, még a bőröm alá is beszivárgott a nedvesség, és nem lehetett az arcám se valami rózsás. Ilyenkor vagy a tűzmelege, vagy a szerelmes lángolás az, ami az embert helyrehozza, így tanultam az öregektől. A szerelmi lángolásban még nem voltam járatos, de akármilyen járatos is lehettem volna, mert még annyi leányféle se volt a környéken, mint a tűfoka. Így hát tüzet durrantottam, melyet Bolha is erősen helyeselni látszott. Hamarjában megfejtem a kecskét is, és a tejet oda tettem forni. De ahhoz már nem volt kedvem, hogy puliszkát főzzek. Bolhának is csak kis moslék jutott ki vacsorára. Aztán a tudományt, vagyis Nick Cartereket és a Buffalo Billeket, és más tudós könyveimet az asztalra raktam, melléjük ültem, mint valami erdei esperes. Először is a kalendáriumot vettem használatba, amit ugyancsak Dávid Pali bácsi hozott volt nekem. Azt az egyet el kell ismerni, hogy hasznos és alapos könyv volt ez a kalendárium. Elol a tábláján, piac teret ábrázol, de hogy melyik faluból, azt már nem tudom. Piac téren egy idősöcske kövér ember állott, csizmába, sarisnyásan, nyakába bőrtarisnya, és a kezében nagy bot. Szemben nem ez emberrel a falu lakosai álltak, akiknek a kövér atyafi erősen magyarázott valamit, biztosan azt, hogy sok kalendárium van a világon, de ilyen, mint ez, amelyiknek a tábláján ő áll, egy sincs több. A hónapok az elején voltak a kalendáriumnak, de ha hátul lettek volna, úgyis azokat nézegettem volna meg először. Különösen az időjóslás csigázta a kíváncsiságomat, és abba a jóslásba is főleg a novemberre szóló. Ebben a részben a kalendárium így szólott, a hó eleje borús, néha esővel. No, mondtam én is, ez a néha most van. Decemberre nagy havat jósolt, januárra hideget, és augusztusra nagy meleget. Tudta hát a jós, hogy mit csinál, mert a tyúknak szarvas, az ökörnek kotkodálási hajlamot én se jósolnék. A jóslatok mellett jó tanácsok is foglaltattak a kalendáriumban, mint például az, hogy a testi betegek óvakodjanak a kuruzslótól, hogy kutyávas macskával ne sokat fogdosódjék senki, hogy fürödjék az ember, és a hektika ellen használja a levegőt, hogy oltsuk be a gyermekeket, feküdjünk le korán, hogy az éjjelezés a bors a pálinka sírba viszen, hogy jó sok világosság mellett olvassunk, s a szobánkba se ideg ne legyen, se meleg ne legyen. És így tovább annyi jó tanács volt, hogy azoknak a bétartása felért volna egy terhes hivatallal. Hanem a tömérdek jó tanács úgy szólván semmi volt a hátrább lévő gazdag olvasmányokhoz képest, melyek között találtam krónikás verset Fráter György barátról, s az erdélyi nagy vallási szabadságról, eszmélkedés Szent Zitáról, aki a szakácsnéknak volt a patrónája, egy másik elmélkedés Szent Ferencről, aki viszont azoknak az állatoknak volt a patrónusa, akiket megsütöttek és megfőztek a szakácsnék. Olvastam tovább egy emberről, akinek nem volt árnyéka, az özvegyről, akinek több is volt. Aztán Miklós Muszka cárról is olvastam, s nem különben arról, hogy a föld kerekségén annyi giriszta él, hogy 20 000 is jutna egy embernek, ha igazságosan elosztanák. Sokáig olvashattam ezeket, mert egyszer csak azt vettem észre, hogy zúg valami, mint a veszett malom, figyelni kezdtem. S hát Fráter György, Szent Zita, Szent Ferenc, a szakácsnék, az özvegyek, s Miklós cár, s a giliszták zúgtak benne a fejemben. Ijedtem, mert a földre vetettem a kalendáriumot, s minden ajtót megnyitottam a fejemben, hogy kiereztem a zúgó gyülekezetet. Amikor egy kicsit tőlük olyan módon megkönnyebbültem, akkor a hideg vett el, és valósággal elöntött, mintha a giliszták átkoztak volna meg. A leszakadt tüzet ismét felélesztettem, de hiába vártam, hogy gyülekezzék a meleg. Lesbe állottam, s figyelni kezdtem, hogy hova lesz. S hát a gerendák között a tető felé, s az oldalnyilásokon bizony kifelé lopóckodik. Mert olyan a meleg is, mint a költöző madár. Mivel az is, amikor eljön ősszel az ideje, egyszerre nyugtalankodni kezd, aztán ott hagyja a fészkét, a házat, s elmegy szépen Afrikába. Úgy volna jó, hogy az ember is utána menjen, de hát a madárnak s a melegnek szárnya van, s szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje is, nagyon sok kötelessége. Valahogy ilyen formán kalandozott az eszem a nagy fázódásba. Elég haszontalan gondolatok voltak, amik így eszembe jutottak, mert azokkal se a fali deszkák között a nyílásokat bédugni, sem pedig a gerendákra a mennyezetet teríteni nem lehetett. És amikor elgondoltam, hogy ez a mostani hideg még semmi ahhoz képest, amit a tél még hozni fog, akkor olyan valóságos félelem fogott el, mint a farkas csordát láttam volna. Ezt nem is lehet csodálni, mert a gondolatomban süvölteni kezdett a szél, porzani a hús, metszeni a hideg. Azt hittem, hogy mindjárt megzuzmarásodik a kövér szemöldököm, és lefagynak a füleim. A tüzet megraktam istenesen. Nagy sapkát húztam a fejembe, s ruházat dolgába is mindent magamra szedtem, amit csak megcsíphettem a házba. Aztán közelebb húztam a tábori ágyat a fűtőhöz. Igen, példát vettem az összekunkorodott macskától, s azonképpen, mint ő is, Megbújtam szépen, hát ha el tudnék vándorolni álomországba a hideg elől, s a még hidegebb gondolatok elől. Elég hamar elaludtam, bár ne aludtam volna, mert álmomba még jobban folytattam a rosszat, mint ébren. Nagy bömböléssel kezdődő teret láttam, akkora hóhegyekkel, amekkora hegyek még földből sincsenek. Kifent gyilkos szelek söpötték végig a téli földet, s úgy görgették a rengeteg havat, mintha megindult volna a világ. És az én erdei házam a kellős közepén volt az álombeli veszedelemnek, a szél vágta, s a hó pallotta, miközben úgy bőgött a nagy verésben, mint egy macska kölyök. Valóságos utolsó ítélet folyt, s még az Antikrisztus is láttam, hogy ez a Bibliában meg vagyon írva. Nagy zuzmorás bajsza volt az Antikrisztusnak, zuzmorás volt a szemöldöke, és a szakálláról pedig jégcsapok lógtak, melyeket ingatva félrevert, ahogy erős idő alkalmával, félreverik a harangokat. Ez a megáradott álom egészen reggelig tartott, és amikor felébredtem, egyszerre kiszöktem az ágyból, mintha el akarnék futni az elől, amit láttam. Nekiszökés közben akkorát kiáltottam, hogy rögveszt odaugrott a kutya, és ugatni kezdett. Ez az ugatás ébresztett fel igazából. Mindjárt kinéztem az ablakon, s hát a hónak nyoma sincs. A bömbölő szél elült, eltávozott az Antikrisztus. Csak a föld füstölt, de az is köd volt. Vagyis kedvetlen, szipákoló idő járt ezen a reggel. Akármilyen kedvetlen és szipákoló volt is, mégis paradicsomi állapotot mutatott ahhoz képest, amit álmomban láttam. A kedvem is felkelt tegnapi szomorú ágyából, és eszem fürgén forgolódott, hogy valami munkát keressen magának. De akkor szekély zörgést hallottam, és valami beszédet is. Kivetettem a tekintetemet az ablakon, s hát egy sárgára festett kocsi szekéren istenes vendégek érkeztek, mégpedig három szerzetes barát. Két jó piros lovuk volt, parázslók és kövérek. Látszott, hogy nem tartottak se kicsi, se nagy böjtöt. A kocsi szekére elő volt egy szigorú deszkaülés, hátul pedig egy nagy karosülés, urason. Aki az elsőn ült, a lovakat hajtotta, öltözék szerint az is barát volt, egyébként azonban fakó, rongyos legénynek látszott. A másik kettő hátsó ülésen már igazi és befejezett barát lehetett, kiváltképpen a jobb kéző való, akinek derék kötele is egészen díszes volt, az arca pedig olyan jó piros kövér, hogy abban nem csak Isten, hanem az ember is gyönyörködhetett. A szekeret beállították egy közeli nagyfa alá, a lóhajtó barát leszállt, aztán leszállingózott a másik kettő is. Míg a szekeres levette a hámistrángot, kivette a lovak szájából az ablát, szénát tett eléjük, addig a rangosabb barátok tisztogatták és rázogatták magukat, a lábukat és a karjukat gyakorolgatták, majd pedig körülvizsgálódtak. Utána mondtak valamit, és megindultak a ház felé. Elől nem a kövérebbik főbarát jött, hanem a másik. A lóhajtó ott maradt. Eljöttem én is az ablakból, és körülnéztem a szobába, hogy van-e olyan rend, ami két rangos barátnak megfelelne. A tűz már jól égett, a négy lábú kájácskába, a kecskét is megfejtem volt, s a tejet felforralni oda tettem. Vártam, hogy mi lesz, s hát kopogtatnak az ajtón. Lehet, lehet, mondtam én is, ahogy talál. Az ajtó kinyílott, s beléptek mind a ketten, elől a mellékesebb barát, s hátul a kövér. Nagy fekete kalapjuk volt, azt levették. Adjon az Isten, mondta az első. Megköszönnők, ha adna, feleltem, és már kezdtem is bíztatni őket, hogy üljenek is le ebbe a szegény hajlékba. Körülnéztek, s leültek. Ki itt az erdőpásztor? Kérdezte a főbarát. Hát nem látható, hogy ki? Feleltem. Hát mi csak téged látunk, mondta a kérdező. És az nem elég? Nekünk elég volna, de hát fát is szeretnénk venni. Azt is eligazítjuk, nyugtattam meg. Mert ebben a házban jelenleg csak két barát, egy erdőpásztor van, engedelemmel legyen mondva. Erre összenéztek, s mintha elmosődtek volna. No, mit szólsz ehhez, Fortunát? Kérdezte a főbarát a másikat. Jól indul, felelte Fortunát. Nem szóltam ebbe a beszédbe, hanem kinéztem az ablakon. De jó is tettem, hogy kinéztem, mert olyat láttam, amit eddig elé még soha nem. Vagyis a lóhajtó barátnak a nyaka körül volt a csuhája, úgy táncolt a szekér körül, mintha lakodalomba lett volna. Lebegő nadrágja olyan rongyos volt, hogy csak az inge tartotta össze, és az is nehezen. No, ennek is adhatnának egy jobb nadrágot, mondtam. Csodásan hangozhatott, hogy én látom a kocsis barát nadrágját, mert a bent lévő szerzetesek egyszerre mind a ketten felálltak, s odajöttek hozzám az ablak mellé. Meg is torpantak azonban mindjárt a nagy látványosságtól. Hát ez mit csinál? Pillogtatott Fortunát. Mondja a litániát, feleltem én. A főbarát kedvesen nézte a táncot, aztán megjegyezte. Így is lehet dicsérni az Istent. Hát hogy ne lehetne, állottam a pártjára, hiszen faluhelyen is ebből a célból teszik vasárnapra a táncot. Fortunát furcsán megnézett engem, de nem szólt a főbarát sem. Így aztán csendesen tovább szemléltük együtt a táncot, mindegészen addig, amíg leállott a legény. No végre, megcsendesedvén, letépett néhány foszlányt egyenesen a nadrágjából, majd a csuháját visszaeresztette, és megindult egyenesen a ház felé. Vidám tisztességgel lépett be a szobába. Főtisztelendő Páter Guardián, meddig maradunk itt? Kérdezte. Hát, miért akarod tudni, Márkus? Felelte Guardián. Hát én azért, hogy a lovakra veseket akarod. Vessél egész bátra. Láttam, hogy már fordulna is, hogy menjen, de hamar egy kérdést tettem neki. Meg tudná-e mondani, hogy mikor táncolt utoljára? Márkus megnézett szelíden, aztán odajött hozzám, megsimogatott, és így szólt. Hát honnét tudod, pásztor testvérem, hogy valamikor is táncoltam? Hát én onnét feleltem, hogy az Isten megjelentette nekem a szemem által az ablakon keresztül. Hát akkor te kedves vagy Isten előtt, mondta Márkus. De ez nem csoda, mert ő is kedves én előttem. A Guardiánnak nagyon teszhetett, hogy így feleltünk egymásnak, és boldogan és nagyot nevetett. Amikor Márkus elment, mind a hárman összenéztünk. Igazi barátnak való legény, mondtam. Bár egy kicsit együgyű, felett a Guardián, de abban a pillanatban nagy cserszegés ijesztett meg. Fut a tej! Kiáltott. Megszöktem magamat, de mire lekapattam a tűzről a lábast, valamicske a tejből már kifutott volt. A barátok jót nevettek az én szorgosságomon és a kárvallásomon, és még hergelő szavakat is mondtak. Gondoltam, én se hagyom magam, így szólottam. Nekem olyan barát vendégeim vannak, akinél még a kecskete is buzgó. Mi még nem fordtunk fel, hogy kifuthatnánk, felett a Guardián. Arról még nem késtek el, mondtam erre, mert éppen tudok valakit, aki igen szeretné a tűzre tenni magukat. Ki az? Kérdezte Guardián. Hát az éppen az ördög. Fortunát egy kicsit megütődött, de mikor látta, hogy a főbarát szívből nevet, akkor ő is megenyhült. Mi alatt így folyt a szó, én azon fáradoztam, hogy megkínáljam őket jó meleg tejjel. Két csuprot már elé is vettem, és az egyiket éppen teli töltöttem, akkor azonban láttam, hogy a másik nem telik meg. Gondoltam egyet, hát így szóltam Fortunáthoz. Ha kérdenék valamit, megmondaná-e? Én meg, ha olyan a kérdés? Hát az pedig olyan, mondottam, mert azt akarom kérdezni, hogy ez a tej előbb Isten akaratából futott-e ki? Természetes, hogy Isten akaratával, felelte Fortunát. Akkor jó, mondtam. Azzal a telecsuprot a főbarát elé tettem, a hiányos pedig Fortunát elejbe. Hát erre Fortunát megnézte a főbarát csuprát, de meg az övét is, amely alig volt félig. A hiányosság nagyon feltűnhetett neki, mert így szólt. Hát ennek a fele hol van? Hát annak a fele Isten akaratával kifutott, mondtam. Folytattuk még ezen ösvényen egy ideig a szót, majd aztán kiadtam nekik hittamból a bizonyítványt, és más beszédtárgyat kerestünk. De nekem a fő célom továbbra is az volt, hogy a kedves vendégeimnek mulatságot szerezzek. Nekik ellenben az volt, hogy favását csináljanak. Ki is mentünk úgy délidőben, és körüljártuk az ölfákat. A Páter Guardián nagy szakértelemmel vizsgálgatta az állományt, mert a saját szemével akarta látni, hogy mit veszem meg. Az egyik ölet ki is bontatta velem, meg akarta nézni, hogy nincs-e üresség belül, vagy nem csalunk-e valahogy másként. De aztán megnyugodott, és azt mondta, 50 öl kéne nekünk. Hát a kéne van, mondtam. Hát az ára mennyi? Ölinek 200, az sok. Én a magam fejétől odaadtam volna Guardiánnak 150-ért is, mert a pappal szemben engedékenyebb vagyok, mint a világi emberekkel szemben. Azonban én sem voltam a magam ura, éppen ezért tartanom kellett a 200-hoz magamat. Végre is létrejött a vásár, kiválasztottunk 50 ölet, azt az 50-et nagy B betűvel mind megjegyeztük. Mire a végére kerültünk, s mehetünk volna vissza, már az öltözetünk erősen megnyilkosodott volt, meg is jegyezte a Guardián, hogy bizony ez az idő ráfekszik az emberre. Én ilyet eddig elé nem hallottam volt, s így szóltam, elég illetlen dolog. Fortunát felém legyezett a mutató ujjával. Kivágom a nyelvedet, te! Mondta. Hát kivághatja, feleltem neki, ha tud helyette másikat csinálni. Tilos neki, mondta nevetve Pater Guardian, és oly ügyesen talált neki a természetes szó, hogy feléje fordultam, mint az ölébe akarnék kéreckedni, és így szóltam. Magát boldog anya szülte. Láttam, hogy a főbarátot melegség önti el, és meg is ölelt, mintha az édesapám lett volna. Fortunát irigykedve nézett minket, akiket az egymásnak való természet szeretetben összeborított. Ebbe a szívbéli atyafiságba le is tettem arról, hogy tovább is csiklandozzam őket. No, megkegyelmezek maguknak, szóltam. Miben kegyelmezel meg? Kérdezte a főbarát. Én abban a több ugráló kérdést nem adok fel. Bolha is velünk volt, amikor már annyira elé mentünk, hogy a házat megközelítettük, egyszerre ugatni kezdett. Előjáratban, mint ahogy szokása volt, 20 lépése lehetett tőlünk, csak nézett fel egy fára, és ugatott égtelenül. Valami nagy madarat lát, biztosan mondta Pater Guardian. Előre futottam, hogy én is lássam, amit Bolha lát. Hát elég nagy madár, szóltam visszafordulva, és úgy kacagtam, hogy a kutya se ugatott jobban. De hogy ne nevettem volna, amikor fenn a fán a nagy madár képébe Márkus kellett látnom. Úgy ült ott egy erős ágon, hogy a csuhája nyakába volt borítva. Még azt is láttam, hogy a nadrágja néme helyen a bőrével volt megfoldva. Amíg ott álltam, nevetve néztem alulról Márkust, az a történet jutott eszembe, mikor 14-be apám bévonult volt katonának, akkor anyámmal együtt elvitt engem a városba, hogy hadd vegyen le minket a fényképész. Amíg mind a hárman ugye életbe vagyunk. A fényképész odaállított minket a lemásoló gépezet elé, maga pedig egy csuhát kanyarított a fejére, és megkucorodva belébújt a masinába. Márkus is olyan volt most éppen, mint ahhoz a fényképészhez járt volna iskolába. A két barátnak is széjjel futott a szája, amikor odanézve meglátták őt a fán. Hát te ott mit csinálsz? Kérdezte is Pater Guardian. Fényképezi a földet, jegyeztem meg hirtelen. Egy mókus láttam, felelte Márkus. Hát aztán, folytatta a főbarát. Meg akarta nézni közelről is, mint a pénz, hogy nem hamis-e. Szóltam újra belé, mire Márkus az én beszédemet fogadta el, és nevetve mondta. De biza hamis volt. A Guardian intett, hogy ne szóljunk, mert ő akarja folytatni a beszédet. Hát miért volt hamis? Azért, mert elfutott, felelte röhintve Márkus. Azt hittem azért, mert likas volt. Likas az 50-ban is, mégse hamis, mondta Márkus. Hát te honnan ismerd olyan jól a pénzt, Márkus? Én az útról. Hogy az útról? Úgy az útról, hogy ott találtam egy olyat a múltkor. A főbarát ránk nézett, hogy a lefolyt beszéddel meg vagyunk elégedve. De mi úgy megvoltunk, hogy annál jobban már nem is lehetett. Ekkora pénzismerettel még pénzügyminiszter lesz Márkusból, folytatta Fortunát. A belőle az, szóltam ahhoz is hozzá, és mind mókusokat fog veretni. Hát, akkor azzal fizetjük a fát, találta fel magát a Guardian, mire én is rögtön megfeleltem örvendő hangon. Jó lesz, hiszen a mókus pénz fiadzani fog. Úgy jött egymás után a jó felelet a szánkra, mintha Isten kegyelme velünk lett volna. Ami jár is, amikor három barát együtt van. No, evel be is mehetünk, mondtam. Amíg folyik vala beszéd, fel a fára, s le a fáról, Bolha többször is indítani akart minket, mert nagyon restelte, hogy mindjárt kezdetben nem ismerte meg ezt a fáji Márkust. Most, amikor én szóltam is, hogy hát menjünk, boldogan futamodott előre, és még az ajtót is kinyitotta nekünk. Az öröme olyan nagy volt, hogy bent a házba játszani kezdett a macskával, aki gombolyagba feküdt a fűtő alatt. Én fát raktam a tűzre, a Guardian s Fortunát pedig visszaültek a korábbi helyükre, ahol én úgy látszik a kutyamacska játékot nézték mind a ketten, mert egy kis idő múlva így szólt a Guardian. Úgy fekszik, mint egy vénasszony. Ki fekszik úgy? Kérdeztem. Az a macska. Hát ott bajosan fekszik úgy. Hát miért? Azért, mert az bakmacska. Erre megszólalt Fortunát is. Az nem lényeges. Hogy, de hogy nem, mondtam. Pater Guardian, aki félfüllel csak annyit hallott, hogy a macskáról beszélünk, részvétel szólott oda. Talán beteg? Elég beteg. És mi baja van? Neki az, hogy a babája otthon maradt a szomszédba. Hát kölyke is van, kérdezte a főbarát. Így melléje szólván még Fortunát is hangosan kezdett nevetni, Tovább azonban nem firtattuk a dolgot, de nagyon nem is lehetett volna, mert Márkus megjelent az ajtóba. Bugyuta mosolygással úgy nézett a gvárdiára, mint aki dicsekedik azzal, hogy le tudott szállni a fáról. Aja mind el akar futni a fejéről, az arca maszatos volt, s olyan a csuhája is végig, mint a három vizes fát is megpuszolt volna véle. Fordulj, Márkus! Mondta a főbarát. Márkus fordult, de hátul is olyan volt, mint elő. No, megjövhetjük a neved napját, szólt megint a gvárdján. Eredj hát, s hozd be az elemózsiát. Azt vártam volna, hogy valami tarisnyát hoz be, de nem hozott, hanem egy jókora ládát. Úgy hozta azt a ládát a vállán, mint az én házam kaszárnya lett volna, ő pedig egy jámbor regruta, aki most vonult be. A páter gvárdián intett neki, hogy tegye a ládát az asztal mellé. Márkus odatette, aztán a gvárdián felállt, a zsebéből egy kulcsot halászott elé, majd a láda mellé kucorgott és kinyitotta. Akkor egy kis ideig mozdulat nélkül és csendbe maradt, mintha fohászkodnék, és így szólt. Csak az a miénk, amit megeszünk. Az, s az örök lét, egészítettem ki. Márkusnak nagyon tetszett, amit mondtam, mert azzal tüntetett ki, hogy kezet fogott velem. Közben nagy buzgalommal a páter gvárdián az asztalt már is teríteni kezdte, és nem sokára sült húsok voltak oda kirakva, töpörtyis pogács, a sajt, mosolygó sárga gyümölcsök. És eme étkek mellett két üveg is állott ott katonásan, az egyikben borókapálinka volt, a másikban bor. Poharunk is volt, de csak kettő. A gvárdián emiatt úgy párosított minket, hogy az egyikből ős Fortunát ivott, a másikból pedig mi, Márkussal ketten. Először a borókás italból vettünk egy-egy szájjal, de éppen elég is volt annyi, mert inkább lehetett volna parázs lelkének nevezni, mint pálinkának. A szemem is úgy megharmatosodott tőle, hogy dörgölni kezdtem a kezem fejével. Mi az Ábel? Kérdezte a főbarát. Az Isten megverre, mondtam, de miért? Engem azért, mert minap megfogadtam volt, hogy nem iszom több pálinkát. Hát ezen könnyű lett volna idejébe segíteni, mondta a gvárdia. Hogy? Ha nem fogadod vala meg? Úgy. Erre mind meleg jó érzéssel nevettünk, és odaültünk a megterített asztalhoz. Úgy ettünk, mintha a páter gvárdián lett volna a püspök, mi pedig hárman az oldal kanonokok. Utána egy-egy jó pohár bort is leeresztettünk, amitől az időjárás mindjárt melegebbre fordult, aztán a páter gvárdián rágyújtott egy bőrszivarra, Fortunát egy rendesre, mi pedig Márkussal azt néztük, hogy milyen nagy basa módjára eregetik a füstöt. Hát esténként mivel töltöd az időt, Ábel? Kérdezte egy idő múlva a főbarát. Amikor ebben, amikor avval, feleltem. Amikor ebben, akkor mivel? Hát akkor szemlélődéssel. És mit szemlélsz? Én a múltat, a jelent, a jövendőt. Terveid is vannak, úgy látszik. Nekem vannak. Milyenek? Jók. Így felelgetvén azt gondolhatta a páter gvárdián, hogy nem akarok a terveimről beszélni, és ha azt gondolta, hát abba igaza is volt, mert csak ugyan nem akartam. Nem azért, mintha ő nem lett volna érdemes rá, mert apám s anyám után érdemesebb embert hamarjában nem tudtam volna elévenni, hanem azért nem beszéltem, mert a terveim egy ilyen szegény fiúhoz képest, mint amilyen én voltam, igen nagy és gyönyörű szárnyakkal bírtak. A gvárdián megértően nézett engem, és hallgatott. És hallgattunk mindakár csak négy pillangó, akik rászálltak egy-egy virágra. Végtére a főbarát megint megszólalt, és azt kérdezte, hát amikor avval, akkor mivel? Érdekfeszítő könyveim jutottak az eszembe, elnevettem magam, valamivel, mondtam a főbarát, rosszra gondolhatott, mert körülleskelődös, még az asztal alá is benézett. Hova dugtad el? Kérdezte. A könyvekete? Nem a könyveket, hanem a leányt. Miféle leányt? Akivel esténként töltöd az időt. Jaj, mit mondott? Szóltam megbotránkozva, de jócskán beléveresedhettem, mert a páter gvárdián nevetve így szólt. Na né, még a rózsák is kinyílnak az arcodon. Én mindenféle rózsát szeretek, csak éppen azokat nem, amik az arcomon nyílnak. Oda is szóltam Márkusnak nyomba, szedje le hamar. Mit? Kérdezte Márkus. A rózsákat az arcomról, s vigye a somjai leányoknak. Nem mondhattam rosszat, mert Márkusnak is kipirkadt az ábrázatos, berzenkedve nevetett. Fortunát azonban nem akart minket lejtőre ereszteni, mert felemelte a mutató ujját. Vigyázz, mondta. Vigyázz, ha jön a vonat, felelte Márkus, és még jobban nevetett. Mire vigyázzunk, kérdeztem én is. Arra, hogy a rózsabokorban lakik az ördög. Úgy tettem, mintha valami nagy titok világosodott volna meg előttem. No látját, most már tudom a magyarázatát, szóltam. Minek a magyarázatát? Kérdezte Fortunát. Annak, hogy miért van olyan sok tövis a rózsabokrokon. Hát miért van? Azért, hogy az ördögöt megszúrja. Páter Gvárdiának olyan jól esett ez a Jáci felelet, hogy egy fél pohár borral jutalmazott megérte. Megittem jól eső áltatossággal, és akkor így szóltam. Na, ha maga ilyen jó hozzám, akkor én is mutatok valamit. Mit mutatsz? Olyan könyvet, hogy felakad a szeme. A gyönyörűség tőle? Hát leghamarébb attól. Az ölembe gyűjtöttem a könyveimet, mind úgy teli öllel odaállottam a Páter Gvárdián elé. Hiszen neked egész könyvtárad van, mondta. Megtanultam volt a Bibliát, feleltem, mire nézve. Arra nézve, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem igével is. Lám, no, milyen igéid vannak, lássam. Amíg így váltogattuk a szót, magamba sorrendet csináltam a könyveken nézve, úgy gondoltam, hogy a legjavát hátul hagyom, ahogy a testi táplálkozásnál is szoktam, kiválasztottam a hős fiúkat és odaadtam. A főbarát alig nézte, meg továbbadta Fortunátnak. Dicsérem az ízlésedet, mondta. Hát azt miért kérdeztem, mert ez kitűnő jó könyv ez a hős fiúk. Hát vannak itt hősebbek is, mondtam, és odaadtam a szőkehölgyet. A Gvárdián is, Fortunát is begyesen nézték a szőkehölgyet, és kényesen forgatták. Ez nem pikán se? Kérdezte Fortunát. Hát az mi? Kérdeztem vissza. Az, hogy nem sikamló se. Hát, ahhoz most szűk világ van, hogy sikamlós legyen, feleltem. Mutasd a többit! Vége a harmadik tekercs első sávján. A Buffalo-bi füzeteket adtam oda. Hát ezt a szemetet hol szerezted? Úgy éreztem, mintha a gyermekemet bántották volna meg. Hát az miért szemét? Kérdeztem. Azért, mert beteggé teszi a lelkedet. Van itt jó tábori ágy, mondtam. Oda befektetjük, ha beteggé teszi. Hol szerezted őket? Vettem. Hol? Itt a Hargitán. Ki a nyavajától? Nem a nyavajától, hanem becsületes embertől. A Páter Gvárdián tekergetni kezdte a fejét, majd oda nézett, hogy hasonló könyveim nincsenek-e. A szegény Nick Carterek úgy reszkedtek a kezembe, mint a nyárfa levél. Lássuk csak azokat, mondta a főbarát. Hát ezeket láthatja, szóltam, és odaadtam őket. Vártam, hogy mi lesz. A Gvárdián jóformán meg se nézte a kedves füzeteket, hanem felállt, a kályhajtaját kinyitotta, és a drága írományokat bégyúrta mind a tűzbe. A nagy megütődés miatt meg se tudtam mozdulni, a lábamból is elment az erő, a szívem összefacsarodott. Egyszerre sírni kezdtem. Elborított az az érzés, hogy egyedül maradtam a világon. Ebbe az árvaságomba csak a véghetetlen szomorúság özönlött felém a hegyekről, és az ablakon át, és a deszkanyílásokon át is. Kedve vesztettem, borult össze felettem a ház, és a ház felett az ég, és ami annyi volt nekem azelőtt, a jókedv, az öröm, az mind kiadta lelkét, hogy féljem a mulandóságot. A pillanatok úgy vonultak el előttem, mint kicsi keresztek, amelyek mind azt hirdették, hogy a kályhácskában égnek a jókedvű betűk. Az én kedves betűim, kicsi és gyors futó paripáim, amelyekre esténként és sokszor éjjelenként felültem, hogy béjáljam rajtuk a kalandok országát. Úgy állottam ott hirtelen árvasággal, mint az égre néző fiatal fa, melynek díszes Jáci lombjait lefosztja valaki. Úgy álltam örömtelenül, árvizes szemekkel. Nem is szólt hozzám sokáig senki. No, hát te miért sírsz? Kérdezte végre a Gvárdián. A fájdalom még ott ült a szavaim elé hengerítve. A fűtő felé néztem, keservesen, ahol még most is égtek érdekfeszítő könyveim. Márkus látta a tűz sírgödrébe esett tekintetemet, s hogy vigasztaljon valamiképpen, de azért szigorú előjáróit se bántsa meg, így szólt. Éppen úgy égnek, mintha szent könyvek lettek volna. A Gvárdián rá se hederintett a mellékes barátra, hanem megvigasztalásomat tűzte ki célul. Miért sírsz, Ábel? Kérdezte megint. Maga jól tudja, feleltem. Erre megsimogatta az arcomat, majd a keblére húzta a fejemet. Keze járásáról, s a szíve dobogásáról éreztem, hogy erősen megsajnált. Legyen több eszed, édes fiam, mondta. Bár ennyi se volna, szepegtem. Légy nyugodt, nem vesztettél semmit. Erre már én is felegyenesedtem. Azt ki mondja? Azt én, Csíksomjói Páter Gvardián. Szóval olyan katonásan hangzott, hogy nem mertem ellenkezni tovább, hanem lehajtottam a fejemet, és ülőhelyet választottam. Amikor leülhettem, csak akkor szólaltam meg. Igen, de most jönnek a hosszú őszi esték, és a még hosszabb téli esték, és azokon az estéken én mit olvasok? Egyszerre megenyültek a barátok, de lekiváltak Vágyián, aki megbudjanva szólt oda nekem. Hát ez a fő baj, te bagolyfülű. Fő baj nem ez, de mindjárt utána következik, mondtam. Hát akkor mi a fő baj, mi? Az, hogy nem én vagyok a Csíksomjói Páter Gvardián. Igyekezzél. Még az is lehetsz, mondta a barátfőnök. Vegyél példát Márkustól. Hát tőle vehetek is, mert elég közel van, feleltem. Egy ideig hallgattunk, majd ismét megjegyeztem. Aztán jót tett helyébe, jót várok. A Páter Gvardián abban a helyben megértette a dolgot, és annyi könyvet ígért nekem, hogy annyit egész télen se tudok majd elolvasni. Azt is beígérte, hogy Márkus fogja kihozni szekérrel. Aztán figyelmeztetett, hogy legyünk békességbe, nehogy felidézzük ismét a világháborút. Ahogy a világháborút emlegette a Gvardián, egyszerre eszembe jutottak a fekete bombák, és eszembe jutott a két szótlan puska is. Tudja, hogy mi kéne nékem? Fordultam a Gvardiánhoz. No, mi kéne? Egy katona viselt ember. Hát az minek? Annak, hogy van egy puskám, amit nem tudok szólásra bírni. Erre a Páter Gvardián elmondta, hogy ő viszont tábori pap volt, és az egész háború folyamán, és a puska kezelését is meglehetősen ismeri, ha az Mannlicher. Mindjárt látni is akarta a fegyvert, amiről beszéltem. Na, nekem se kellett egyéb, hamar kimentem, és előkerítettem a puskát, de csak az egyiket hoztam be a házba. A Gvardián megforgatta, és olyan fegyvernek ismerte el, amilyet éppen emlegetett. Tölteléket kért belé, én adtam neki azt is, mégpedig csorbítatlanul ötös hűrtöt. Akkor kimentünk mind a ház elé, körülvettük a nagymestert, aki nem csak a barátokat tudta kormányozni, hanem bizony a katonafegyvert is. Mit célozzak meg, kérdezte. Az ördögöt, mondtam. Hol van? Valami 20 lépésre rózsabokor állott, gondoltam én is egyet, és belémutattam a rózsabokorba. Páter Fortunát szerint ott lesz a szállásán. A főbarát rámelte a puskát a rózsabokorra, és belé durrantott, de a szóláson kívül más eredmény nem mutatkozott. Jó, hogy nem volt ott az ördög, jegyezte meg Márkus. Miért? Akaszkodott Fortunát véle. Azért, mert ott lett volna, a főtisztelendő Páter Gvardián meglőtte volna. Meg hála Istennek. Nem hála Istennek, ellenkezett Márkus. Hát miért? Ütött rajta Fortunát. Azért, felelte Márkus, mert ha meglőtte volna, akkor mi kenyér nélkül maradtunk volna. Feleltesen méltatták Márkus, pedig igaza volt, mert azért vannak a barátok, hogy helyrehozzák nap-nap után, amit az ördög elront szintén nap-nap után. Más szóval úgy is lehetne mondani, hogy egymás keze alá dolgoznak, aztán éppen ezért nem keríthető kézre az ördög, hogy ember ezt a hasznos rendet meg ne zavarhassa. Lövés után a Gvardián még egyszer megvizsgálta a fegyvert, aztán dicsérettel illette, és oda kínálta Fortunátnak, hogy lőjön ő is egyet. Én nem fogok fegyvert, tiltakozott Fortunát. Durrancs egyet is, nem vagy nazarénus, mondta Gvardián. Hiába való volt azonban minden biztatás, mert Fortunát csak a fejét tekergette, s nem durrantott. No, de mi sem kérleltük ítéletnapig, hanem átvettem én a puskát, és olyat lőttem véle, mint egy ágyúval. Megrúgta keményen a vállamat, az igaz. De az örömem a rúgásnál nagyobb volt. Utána Márkus következett, de nem valami sebesen, mert először ő is húzódozni látszott, vagyis utána nyúlt a puskának, de aztán elkapta a kezét. Majd pedig meg-megérintette megint, és csiklandósan nevetett. Úgy tett valósággal, mintha ő leány lett volna, akit a puska meg akar csókolni. Kis idő múlva azonban megelégeltük az idétlenkedést. A Gvardián vállához tette neki a fegyvert, én pedig a kezeit helyeztem el oda, ahova kell. Az megtörténvén Márkus bélhúny szemmel szorította a katona kézbelit. Mi pedig kicsit hátrább húzottunk, hogy kárt ne tegyen bennünk, s vártunk. Erezd már el! Biztatta Guardián. Merre? Ingadozott Márkus. Elé-felé, s felfelé! Hát arra mi van? Nyisd ki a szemedet, s meglátod. Igen, de nem merem, mondta Márkus. Ennyi tojóskodás, láttára minket kacagás fogott el a háta mögött. Egy kicsit feljebb, kormányzott a Guardián. Márkus megemelte egy cseppet a puskacsövét, még egy kicsit, és ismét lejjebb emelte. Jól van, most! Abban a percben nagy károgással népes varjú csapat úszott arra, és alacsonyan repültek, és éppen előttünk szándékoztak keresztül utazni a légen, de vesztük el, mert Márkus béhúny szemmel és ijettébe úgy közéig durrantott, hogy közülük az egyik rögves lekalimpált a földre. Emma vadász! Kiáltottam dicsérettel, de a fegyver már a földön is volt, és Márkus boldogat nevetett. Aztán bémentünk a házba, s ott a Guardián kijelentette, hogy régen nem töltött ilyen kedves napot, mint a mai. Megdicsért engem, s a háztájomat, meg magát a Hargitát is, amelyen éppen olyan nyugalmas érzülettel és háborítás nélkül lehet élni, mintha a világháború nem is lett volna. Ehhez a véleményhez Fortunát is csatlakozott, sőt a magáéból még azt is hozzátette, hogy igazán boldog és istenfélő életet csak úgy tudna élni, ha ide építenének egy kolostort, ő a könyvei között, abban lakhatnék. Engem a Fortunát beszéde szomorúsággal borított el. Elgondoltam, hogy a világ szép és változatos, a földdel, az éggel, a levegővel együtt, tele van minden olyan jóval, amire az emberek vágyódhatnak. És akit én embert eddig elé láttam, az mégis mind elégedetlen volt. Most is itt van ez a rangos barát is, akiről bátran hihettem, hogy magának való boldog életet él. S hát nem más vágyódásai vannak neki is. De bizony más, mert lám a városból az emberek közül a vadonba szeretne jönni, hogy egyes-egyedül keljen, s feküdjék, s vele szemben itt vagyok én, aki a vadonba lakom, egyedül kelek és fekszem, én viszont az emberek közé vágyódom, a városba. Ki rendezi ezt így, vagy ki jelöli ki az ember útjait, sose arra felé, amerre ő szeretne menni. Nagy hegyek vannak, nagy fák vannak, nagy tornyok vannak, de ezt a kérdést nagysággal fel nem érik. Nem tudom, meddig vesztegettem így az időt, csak arra emlékszem, hogy a Pater Guardián egyszerre rám szólt. Ébredj, Ábel! Hányszor? Kérdeztem. Egyszer is elég lesz. Na, én adok egy ráadást is, ha reggelig itt maradnak. Köszönjük szépen, mondta Guardián, de eléggé elloptuk így is a napot. Jól tették, mert nem az enyém volt, feleltem. A barátfőnök mosolyogva odajött hozzám, megsimogatott. Mindig így villámlik az eszed? Kérdezte. Nekem mindig így, amikor belé akarok csapni valamibe. Hát most mibe akarsz belé csapni? Én a maga tenyeribe. A Guardián örömmel tartotta a tenyerét, és belé adtam egy parolát, és megöleltük egymást. Ez volt a búcsúzkodásunk, úgy vettem észre, mert utána mindjárt készülődni kezdtek. A fő barát odament az asztalhoz, az üvegeket, és az egyetmás szereléket visszarakta a ládikóba, de a megmaradt elemózsiát akarattal ott felejtette. Aztán ezt elegedd meg, mondta nekem. Köszönettel elfogadtam, és mivel őszinte baráti kedvemben is voltam, kikísértem őket a szekérhez. A kíséretben Bolha is segített nekem. Mialatt Márkus készítette a lovakat, és mi hárman ott várakoztunk a szekér mellett, egyszerre erős vágy kezdte szorongatni a szívemet, hogy valami ajándékot adjak a barátoknak. A vagyoni helyzetem azonban nem volt olyan, hogy a szívemnek kedvezhettem volna. Nagy szorultságomban végre a varjú jutott az eszembe. Hamar elfutottam hát, hogy megkeressem a varjút majd. Úgy a Pater Guardián kalapját, mint Fortunáét és a Márkusét is varjú tollúval ügyesen feltollasztam. Nem valami szép madár a varjú, de azért annak a tollát is szívesen fogadták tőlem. Amikor így nagy tollasan mind a hárman felültek a szekérre, olyanok voltak, mintha sorozásról mennének valahová, vagy mintha szót szólani indultak volna valami követ választásra. Utoljára meghívtak még egyszer a somjai barátházba, aztán elindultak hazafelé. No, Bolha, most már nézhetjük egymást, szóltam kedves kutyámnak, amikor egyedül maradtunk. Bolha nézett is engem, biztató melegséggel, s mint azt mondta volna, ne busuljon jótévő gazdám, mert barát helyett vagyok én is egy jó barát. Kutya barátsága soha nem aranyozott be engemet jobban, mint a jelen esetben. Olyan vagyok én is, mint más ember. Ha elveszti az egyik örömét, mint én a barát vendégeket, akkor annál nagyobbra nő az a másik öröme, ami megmaradt. Úgy mentünk vissza ketten a házba, hogy én a kezemet az ő fején tartottam, ő pedig a szemét tartotta rajtam. Ha ember lett volna, szervuszt ittam volna vele, így azonban csak a visszahagyott eleségből adtam neki bőven. Vagyis annyit, hogy jusson a macskának is, mert nem akartam ellenségeskedést hinteni el közöttük. Aztán rendezgetés, takarítás következett, bár a tisztaságon és a jón kívül egyebet a barát vendégeimre nem mondhatok, mégis elég rendetlenség és szemét maradt utánuk. Ennek jó részét nyilván Márkus csinálta, de én mégis fortunátot okoltam ez egészén, mert volt annyi eszem már gyerekkoromban is, hogy a rosszat arra fogjam, akit nem a legjobban szeretek. Mire a kecskefejéssel együtt minden házi teendőt elvégeztem, már nehezedett a napszeme is. Jól meggyúrtam a tüzet, s leheveredtem a tábori ágyra, hogy abban a csontfalú almáriumban, amit a nyakamon viseltem, s amit az apám emlékezetére hordtam örökemlékül, elrendezzem ezt a szép napot, mennél virágzóbbat még nem töltöttem pásztorkodásom óta. A Páté Guardiánnak fiúi szeretet adományoztam, azzal a kikötéssel azonban, hogy a kedves könyveim elégetése miatt majd egyszer mégis feladom neki a megfelelő leckét. Fortunátot úgy tettem el az emlékezetembe, mint egy csinált virágot, aminek semmi illata nincs, és amit se a tavasz, se a nyár nem szaporít. Márkus pedig úgy tekintettem akár a mulatságos könyvet, amely gondűző barátja lehet az embernek. Elgondolkodtam azon is, ami a hivatalbeli részt illeti. Ez pedig a gazdag vásár volt, amennél fogva 50 fának találtam gazdát. Szép eredmény lehetett ez, mert ha ölének 200 lej az ára, akkor ez bizony 50 10 000. Ki hallott ekkora summát? Egyszerre felugrottam a tábori ágyról, mert ez a 10 000 csak számításban volt meg, ellenben a barátok elfelejtették azt ki is fizetni. Az első pillantásban azt hittem, hogy nyomban megüt a guta, a hivatalbéli guta. De aztán eszembe jutott, hogy nagy baj csak akkor volna, ha én már bárcát adtam volna, na jól van hát. De mégis olyan bosszus voltam, hogy magam is csodálkoztam rajta. Végül abban állapodtam meg, hogy küldhetik ide a barátok akár a püspököt is fáért, mert abból nem tüzelnek, amíg le nem olvassak nekem a pénzt. Nem bizony. És ezt a határozatot írásba is fogom tenni, az írás pedig Márkustól, amikor elhozza a megígért könyveket, el is küldöm nekik. Ezt a módozatot annyira helyesnek találtam, hogy le is fektettem mindjárt a hivatalt, hadd aludjék másnap reggelig. Aztán nem sokára én is melléje feküdtem, mert a barátok számára sokat használtam volt magamat, és a csontjaim húztak lefelé. Nagyot nyújtózkodtam, elresztettem szegény testemet, éreztem, hogy merülni kezdek a nagy csendbe befelé. Lassan, sejmesen szálltam, de minél jobban közeledtem volna az álom partjához, annál erősebben dudorászott odakünn a szél. Néha fütyült is hozzá metszőhegyesen, máskor pedig úgy elvitte félre a nótát, hogy még utolsó lehetett érni, majd aztán csárdásra fordította a dolgot, és megbolondulva cimbalmozott a házam oldalán. Most azonban nem féltem mégsem, mert a fegyvert szolgámmá tette a barátfőnök. Gondolatban elé is vettem mindjárt, hogy lőjek egyet, mint délután. Egy darabig bíbelődtem is vele így képzeletben, de aztán úgy belé zavarodtam, hogy a puskarúgás helyett az ijegység kezdett mellbe rugdosni szorgosan. Erre az álom és a való határán fordulatot vettem, és a hosszú útat, melyen az álmosodás felé már jó haladtam volt, egyetlen rebbenéssel tettem meg visszafelé, egyszerre olyan éber állapotba találtam magamat, amilyen még lefekvésem előtt se voltam. Hamar lámpát gyújtottam, aztán szólítottam Bolhát, és kimentünk ketten a nagyfához, melynek az odvába rejtettem volt a fegyvert. Onnét az oduból elé szólítottam ismét, és bévittem a házba. A lámpavilágnál neki is állottam mindjárt a cseszegtető mesterségnek, s hát úgy megy a tudomány, mintha nem is pásztorlegényke volnék, de sőt nem is közönséges katona, hanem káplár. Mikor láttam, hogy íme semmit nem felejtettem el, kimentem örvendezve a ház elé, ott vállamhoz emeltem a fegyvert, és úgy keresztül lőttem az éjszakát a széllel együtt, hogy abba hiba nem volt. aztán visszamentem, elégülten a házba, a puskát oda támasztottam a fal mellé, magam pedig ismét lefeküdtem az ágyba, hogy űzőbe vegyem újból az álmot. Sejmes ereszkedéssel meg is indultam, de akkor megint fennakadás történt, mert egyszerre eszembe jutott, hogy az éjjeli lövés ide csalhat valami kutatóembert, s ha az nem csak engem lát meg, hanem a puskát is, annak jó vége nem lesz. Ismét felkeltem tehát bolhástól együtt, visszavittük a fegyvert a nagy fahasába. Aztán lefeküdtem újból, és mosolyogva takaróztam B. a nyugalommal. A gondolataim, amelyeket naphosszat és este termettem, pilinkézni kezdtek valami mélységbe lefelé, mint ősszel a falevelek. Az álom illatát is éreztem már, mikor a csintalan szellem megint visszajött hozzám, és heccelődve, hergelődve így szólt. Noábel, ezt jól csináltad. Mit ugyan? Kérdeztem. Azt, hogy a puskát visszatetted a rejtek helyre. Az ott jó helyen van, felelte. Az jó helyen, mondta a szellem, mert olyan messze van, hogy reggelre a tudományt is elfelejted. Egészen úgy hangzott, mint a szellem nem mondott volna lehetetlent. Motoszkálni is kezdtem valami segítő gondolat után, és mintha találtam is volna néhányat, de azok olyan mélyen voltak egy puskapor szagú fekete gödörbe, hogy nem tudtam kiemelni onnét. Egy ideig kínlódtam velük, hát ha mégis ki tudnám hengeríteni őket a napvilágra, de az erőm elfogyott lassan, ők ott maradtak a gödörbe. Helyettük egy sugalmazás pislákolt fel bennem, amely úgy szólott, hogy ne erőködjem tovább, ne is busuljak, hanem vegyek elé papírost, írjam le szépen a fegyver kezelésének a pontjait, mert az írás reggel is írás, és este is írás, minek folytán biztos támogató lesz mindaddig, amíg a fegyver meg nem változik. Puha sejmes mozdulatokkal el is indultam, papírost vettem elé, és a sugalmazás szerint leírtam mindent, ami kellett. Aztán úgy elaludtam, mintha ártatlan bárány puha derekára hajtottam volna a fejemet. Nem vagyok nagy álmodó, kiváltképp, ha alszom, de azon az éjjel nagy vitéz voltam az álomországában. A vitézségem elejére el kell mondanom, hogy a házamtól jobbra s nem messze, ott terül el a borzos óriási mezeje, amely teli van kerek borókabokrokkal. Ezen a mezőn jöttünk volt mi édesapámmal keresztül, amikor kiköltöztünk volt ide. Hát az a nagy-nagy havasi mező olyan csatatér volt az én álmomban, hogy azt megemlegetem, amíg élek. Nagy hadsereg sorakozott fel rajta, és ez a hadsereg mind barátpapokból állott. A barátpapokon mind barna csuha volt, a csuhákon hosszú fehér zsinót derékon kötve, a szerzetesek kezébe pedig csillogó fegyver mindegyikben, és ennek a barátseregnek a vezére nem más volt, hanem én. Szakállas Ábel, ötlöveti fegyverrel a kezembe és arany zsinórral a derekam körül. Velünk szemben a borókabokrok álltak, mindegy vonalba gyűlve, az egész mezőről. A borókabokrokban pedig véges végig mindegyikben egy-egy jól meglett szarvas ördög. Na ezek ellen folyt a kegyetlen csata. Ott állottam hát az élén a barátseregnek, de nem is vesztegettem haszontalanul a drága időmet, hanem kiadtam a parancsot, hogy lőni kell az ördögöket, ahogy csak lehet. Vitézseregem lévén olyan buzgón kezdett minden barát lőni, hogy imádkozni olyan buzgósággal nem is lehetséges. A golyók fütyültek, a levegő füstölt, és a bokrok párálottak. Az ördögök pedig írtózatosan bőgtek, amit én nem is csodálok. Sokáig tartott a harc, és szüntelenül, és amikor aztán úgy gondoltam volna, hogy immár magnak sem maradott ördög, akkor elrendeltem, hogy B kell szüntetni a lövést. A B áll a csendben, a levegő kitisztult lassan, és a bokrokból is felszállott a pára. A soda azonban csak akkor érkezett el, mert látnunk kellett, hogy az írtásból nem fogytak el az ördögök, de sőt százszor annyian voltak, mint az elején. Egy-egy bokorból 8-10-12 vigyorgott felé. Azt hittem, hogy az ámulat mindjárt megölt. Gondolkodni kezdtem, hogy ezek miképpen tudának ilyen hirtelen felszaporodni. Egyébként nem gondolhattam, csak egyedül azt, hogy lövés útján szaporodik az ördög. Erről bizonyságot akarván szerezni, magam köré gyűjtöttem a jelesebb barátokat, és azt mondtam nekik, hogy most jól vigyázzatok, mert lőni fogtok, vagyis ügyeljétek meg, hogy a lövés mit eredményez. Aztán szemet vetettem az egyik ördögre, amelyik a legjobban látszott, és a legbátrabban vigyorgott. Azt ügyesen megcéloztam, és a golyót a két szarva közé eresztettem. Kettő lett belőle, kiáltott az egyik barát. Nem belőle, hanem helyette, javította ki egy másik. Hát az nem mindegy, kérdeztem. Koránt sem, felelt az illető barát, mert ha belőle lett volna kettő, akkor ebben a kettőben ő is tovább élne, márpedig én jól láttam, hogy őt magát örökre kioltotta a golyó. Nem volt kedvemre való, hogy ebben az elevem bajban a szőrszálat így hasogassa a barát. Azért így szavakkal fordultam hozzá. Akármit beszél az eredmény, mégis az, hogy az előbb csak egy ördög volt, most pedig kettő van. Tévedés, mondta a barát, mert az eredmény nem az, hát mi, az, hogy kettő született, de egyet megöltünk. De mert újabb szófacsarás miatt megbokrosodtam hirtelen, és lemondtam a vezérségről, hogy ők lássák aztán a többit, igen. Maga a derékhad meg is iratott engemet, a rangosabbak azonban nem nagyon bánták a dolgot, tanácsot alakítottak, amely eldöntse, hogy lőjék-e tovább is a szaporulat ellenére az ördögöket, vagy pedig vonuljanak el, és bízzák mentire a dolgot. A tanács egybe gyűlt, de nagy ellenkezés kerekedett már az elején, mert a lövés dolgába két pártra szakadtak. Végre abban állapodtak meg, hogy előbb térítőket küldenek az ördögök közé, és amikor azok így módon megtérnek és jó katolikusok lesznek, csak akkor fogják lőni őket szaporítási célból. A sereg Isten útmutatását látta ebben a döntésben, de én magam is elismertem, hogy nagy jövőbelátás és bőséges ész nélkül meg se születhetett volna. Így meglévén határozott a tanács, nem késlekedett a munkával sem, hanem a hadsereg mindjárt 101-es csoportokra oszlott, az első csoportot nyomban el is indította a nagy térítő útra. Amikor elmentek, megkérdeztem az egyik tanácsbélit, hogy miért osztottak éppen 101 barátot egy csoportba. Azért, felelte ő, hogy kerek 100-an akkor is maradjanak, ha közülük valamelyik áldozatul esnék. Gondoltam, nem szólok semmit, mert nem azért pilákol a barátban a láng, hogy én azt kifújjam. Ehelyett leheveredtem a földre, amely akkora csatát látott, és mégse csodálkozott. Ha egyébként már nem is voltam vezér, ebben a leheveredésben az voltam, mert mint a szél egymás után a búzakalászokat, az én példám is úgy fektette le a sok megérett barátot. Csata után jól esik a nyugalom, még akkor is, ha szükségtelen lett volna csatázni. Azon kívül várakozni is jobb heverő állapotba, mert a jó hír nem kerülheti ki olyan könnyen az embert, mivel későn veszi észre. Nekünk pedig ugyancsak volt várnivalónk a hadra kelt 101 térítő barát után, akiknek megmondta volt a tanács, hogy híreket adni követ útján, vagy akár jeleket is el nem mulasszák, de ők elmulasztották. Úgy annyira, hogy hevertünk benn, körülnőtt minket a fű, és még mindig nem kaptunk semmi hírt. Végül a kétség már igen-igen kezdett zavarogni bennem, és így szóltam a szomszédomhoz. Vajon azok hová lettek? Bizonyára lélekké változtak, hogy simábban dolgozhassanak, felelte a barát. Hát ilyet most hallottam először, és puhatolózni kezdtem. Jó dolog az? Bizony mondom, dicsőséges dolog, válaszolta a barát. Akkor maga is szeretne lélekké változni, ugye? Hát a szükséges volna minden bizonnyal. Hát a szükségesség mikor mutatkozik? Kérdezősködtem tovább. Példának okáért akkor, ha meg kell téríteni egy ördögöt. Hát egy bűnös ember nem jó, az is jó, egyezett belé a szomszéd. Gondoltam, próbára teszem, és így szóltam. Akkor soha szükségesebb nem lesz, hogy lélekké változzék, mint éppen ebben a percben. A barát szinte megkövült. Miért? Kérdezte. Azért, feleltem, mert nálamnál bűnösebb ember nincs ezen a földkerekségen. Ezt lelkedre mondod? Én a kettőnk lelkére is. A csont színére sápadott a barát, de aztán mégis neki szánakozott, egyet nyögött, lélekké változott. Lelke galambképét vette fel, mégpedig egy olyan galambét, amely tiszta fehér, csak a hasán van neki egy vékony fekete sáv, s a farka tövén egy csepp fekete pont. Igaza volt abban is, hogy ilyen változás után simában megy a munka, mert gyengén muzsikáló szárnyakkal mindjárt röpködni kezdett felettem, és szívreható módon burukkolt. Mivel én a gyerekkoromból még nem nőttem volt ki egészen, az a gondolatom támadt, hogy játszódjam vele egy kicsit. Vettem hát a kalapomat, és ügyesen leborítottam a barát galambot, aztán a kalap mellé dugtam a fejemet, és hallgatózni kezdtem. Sokáig csendben volt, még csak nem is mozdult. Végre, Isten bocsássa meg, nyávogni kezdett. Először csendesen, aztán egyre erősebben. Mivel én még sohasem hallottam volt galambot nyávogni, kivált fehér galambot, nem lehet csodálni a rémületet, amely futkosni kezdett bennem. Először ugyancsak a természet mókájára magyaráztam a dolgot, de aztán a rémítő érzés kezdett nyomorgatni. Igen, hogy felfordult a világ. Mint a pusztító árvíz valami úgy közeledett, zúdulva felém, feszítettem is az inaimat, hogy el tudjak futni. Nagy bajjal meg is mozdultam végre, de abban a pillanatban nagyot suppantam. Erre kikoppant a szemem, s hát nem a tábori ágyról kelek fel, hanem a ház földjéről. A arcviselés, az ijegység azonban úgy megkínzott volt, hogy erőn fogytán visszadőltem az ágyra. Virradó reggel volt már, amit lassan-lassan magamhoz tértem, és erőt is gyűjtöttem annyit, hogy körülnézek. Elsőnek azt vettem észre, hogy a macska ott van mellettem, és nagy dorombolással éppen búvik be a takaróm alá. A círmos mindjárt megfejtette az álombéli nyávogást, és én is meg a többit, a tegnapi lövöldözés, a barátjárás emlékezetében. Aztán elgondoltam, hogy milyen titkos teremtmény is az ember. Nappal küszködik azzal, ami van, éjjel küszködik azzal, ami nincs. S ha elmúlik a nap, és elmúlik az éjjel, akkor meg az, ami volt, egészen egyforma lesz azzal, ami nem volt. Milyen különös teremtmény. Olyan rengeteg esze van, hogy meg tudja csinálni acélból a fegyvert, ki tudja találni a semmiből az ördögöt. De hogy holnap mi lesz, azt nem tudja kitalálni soha. Pedig milyen könnyű lett volna kigondolni a tegnap előtt, ami volt a tegnap. Így töprengtem sokáig, és nagyon érdekfeszítő dolgokat találtam ki. Büszke voltam fiatal eszemre, és elgondoltam, hogy talán nagy titkokat tudnék kibontani, ha így feküdném, és töprengenék legalább egy hétig. Igen, nagy titkokat bontanék ki talán, de közben megdöglenék a kecske, megveszne az éjségtől a kutyám, elhordanák ingyen a fát, csak akkor engemet is, mint egy titkot kibonthatna apám. Az ő tiszteletére szenteltem a napot, de olyan szépen és csendesen is telt el, mint ahogy az ünnepek telni szoktak. A következő napot is szentelhettem volna bátron valakinek, mert azokon se történt semmi embernek való dolog, pásztornak való, azonban annál több történt, mert úgy megindult a feloldás, hogy a szekerek egymást érték. Sok bajom volt a csalókkal is, akik a nagy forgalomban úgy gondolkodtak, hogy az ingyen fa se ég rosszabbul, mint a megvásárolt. De bizony nem csak rosszabbul éget, hanem egyáltalán el se éget, mert a szemem a csalókon fürge volt, s a természetem ellenük bátor. Egy tapolcai tolvajjal szinte össze is verekedtem, be is hasítottam volna a fejét, ha a többi fahordók az ő segítségére oda nem jönnek, és nem kérlenek vala engem, hogy tekintsem két kicsi gyerekét. Látván a nagy buzgalmat, amelyel a tűzifa iránt a környékbeli faluk lakosai viseltettek, elérkezettnek értem az időt, hogy én is eladjam a 12 ölet. Azt a 12 ölet, amely a számba vétel alkalmával felül maradt volt a 900-on, és amelyet A betűvel magamnak eljegyeztem volt. 8 napra a barátjárás után éppen kijött az egyik örmény, akinek el tudtam adni mind a 12-t. Előlegbe 500 lejt vett el, és azt mondta, hogy adjak neki nyugtát erről a pénzről, azonban nem adtam, mert volt annyi eszem nekem is, hogy írásos nyoma ennek a vásárnak nem maradjon. Inkább azt feleltem át neki, hogy a szó elégséges előleg, csak akkor fizesse majd a többit, amikor a fát el is búcsúztatják. Másnap jó 10 szekerest fogadott az örmény, és 5 nap alatt el is búcsúztatták a fát, és akkor 1000 lejt nekem kifizetett, a többit azonban a mai napig is adja. Pedig a falujában olyan istenfélő embernek mondják, hogy még a püspök is gyönyörködött benne, amikor a csalás utáni nyáron ott járt a faluban. Ilyen formán tehát pénz nem sokat jövedelmezett a 12-től, de aggodalmat annál többet. Mert az ördögök mind elé jöttek a boróka bokrokból, és barátkozni kívántak velem. És eszembe jutott az is, hogy hát ha a bankosok csak próbára akartak tenni engem az ölekkel, és nekem kelepcét vetettek. Akkor aztán ráteltem 3 hónapi fizetésemet az örmény pénzére, és még tömlözbe is kerülhetek. Szinte nem bántam volna már, ha nem is ad vala semmi pénzt az örményemet. Úgy féltem az ingyen jött ezrestől, mint a tűz lángjától. Aludni is csak úgy tudtam tőle, hogy kivittem a házból, és rejtek helyet kerestem neki. Oda mentem véle a nagyfához, annak odvából kivettem a puskát, és a puska csövébe összesűrítve belédugtam. Aztán a földet, ahol az öleg foltot nyomtak volt, gondosan eltisztogattam, és ágakkal bétakartam. Mindent megtettem, ami kötelességemnek látszott, és egyik szeredai szekerestől beüzentem a bankba is, hogy valaki jöjjön ki, a pénzt vigye be, mert nagy volt a forgalom, és valaki elrabolhatja, és még engemet is megölhet. Az üzenet után másnap ki is jött egy motorkocsin a pénztáros, és számon vette tőlem a pénzt. Csak 500 lejt hagyott meg nekem, vagyis a novemberi fizetésemet. Utána egy pohár tejet ivott, és mindjárt vissza is ment a masináján. Csak elpufogása után jutott eszembe, hogy meg kellett volna kérdeznem a barátok dolga felől. Eleget bánkódtam emiatt, de másnap, mintha az Isten küldte volna, Márkus megérkezett. Nem kocsi szekére jött, hanem egy nagy lajtóriással. Éppen künt tartózkodtam Bolhával együtt a fahordók útján, amikor a szitáló esőben odaérkezett. A lovakat elég messziről megismertem, de Márkus nem, Bolha is így járt véle, pedig ő nagyobb emberismerő volt, mint én. De ez nem is csoda, mert időközben Márkus meglehetős változásra esett által. A füle úgy kinyújtózott, mint a keserű lapu. Az orra is ahhoz véve. S ruházat dolgában is sokat változott, mert jelenleg nem csuha volt rajta, hanem valami rongyos városi öltözet, melyet a hosszú út alatt sovány testéhez tapasztott a szitáló eső. A szekéren való ülés egy sárgára festett pad volt, átvetve a lajtorjákon. A pad lábai sírva lógtak két széléről a levegőbe. Amikor onnét ázottan leszállt, olyan volt a nadrágjának az üllepe, mint egy sárgára festett vakablak. Hát a múltkori bőr hol van? Kérdeztem a csuhára célozva. Azt mondták, vessem le, felelte Márkus. Hát aztán miért? Azért, mert ha a lovakat is abba hajtom, hamar elszakad. Hát eléggé el volt az már a múltkor is. Eléggé nem, mert még meg lehetett ismerni. De csak közelről, mint magát. Márkus erre nem szólt, hanem a lovak füleit megmarkolázta, aztán a fejüket és a hátuljukat jó megtörülgette, majd letakarta őket. No, kell a könyv? Kérdezte. Nekem igen, vajó. Bötűből van, az papírosból, mint a többi. Egy nagyocska láda ült a szekér derekában, azt megfogtuk ketten, és bévittük a házba. Amikor odabent letettük, nagyot szusszantam, és megkérdeztem, ebben vas van-e? Márkus felelet helyett kinyitotta a láda fedelét, és a könyveket mind kiöntötte belőle a földre. Elége? Kérdezte. A tűzön el? Mondtam. Hiába pillongtattam azonban mókás kedvemet, mert Márkus nem tudtam felderíteni. Hervatagolt és erősen kornyadozott. Biztosan látszott, hogy valami betegség emészti, de ő ezt nem vallotta be. Csak annyit mondott, hogy árva. Addig is gondoltam, hogy búlátott élete lehet ennek a Márkusnak, de most már bizonyos voltam benne. Szívesen nem bántam volna, ha egy kicsit elpanaszolja nekem az ő mostorságát, de jó mélyen lehetett elágyazva nála a szomorúság, mert magától nem akart megnyílni. Hamar utat terveztem feléje, mint kedves testvérem felé, és ez a tervezésem abból állott, hogy először lehúztam róla a megázott rongyos ujjast, és egy avas bundát vetettem fel véle, Azután odaültettem a tűz mellé, meg is etettem, és amikor láttam, hogy most már meg lehet pengetni lelke húrját, megkérdeztem barátságosan. Hát az az árvaság, az hogy volt? Elég rosszul, mondta Márkus. Nem lehet kicsit elmondani? Hát nem tudom, lehet-e. Igaz gyanánt, ártatlan hazugságot eszeltem, kis így folytattam. Nekem elmondhatja, mert én is árva vagyok. Márkus rám nézett, s hát a szeme teli van könnyel. Felállt, odalépett hozzám, a kezemet megszorította, és nehéz szóval így szólt. Akkor szervusz. Szervusz, mondtam én is felállva. Topogtunk egy kicsit a szervusz árnyékába, aztán visszaültünk a helyünkre, és hallgattunk egy ideig. Végre Márkus megemberelte magát, és néhány derűs, szomorú pillantás után így szólt. Úgy néz rám, hogy én vasúti gyerek vagyok. Nagy újságot mondtál, feleltem, mert én eddig úgy tudtam, hogy a barátoknál vagy, nem a vasútnál. Én a barátoknál vagyok, de a létemet a vasútnak köszönhetem, mondta Márkus. No hát, hogyan? Úgy, kezdte elbeszélni Márkus, hogy anyám szegény, de ügyes lány volt, s hozzá akarták erőltetni egy gazdagabb legényhez, aki szegény félszemére vak volt. Anyám akkor elbosulta magát, mert egy olyan legényt szeretett, aki mind a két szemével látta őt, és bánatában elindult, hogy elbújdossék. Egy darabig gyalog ment, aztán vonatra ült, hogy a félszemű fiú nehogy rátaláljon. Amikor aztán úgy gondolta, hogy már elég messzire jutott, egy nagyobbacska állomáson a vonatból kiszállott. Itt egy vasúti ember, aki raktáros volt, szép szavakkal felpártolta őt, de annyira fel, hogy én is ebből a felpártolásból születtem. Istenem, milyen az élet, sóhajtottam egyet, mire Márkus így folytatta. Anyám maradt volna a vasútinál, de mikor a vasúti látta, hogy baj csinált anyámnak, akkor egy éjszaka elszökött, és azóta is soha meg nem került. Volt ott az állomáson valami félreeső helyen egy hitvány kupékocsi, aminek a fű már a hasáig nőtt. Anyám azt az ócskaságot kiszemelte magának, és én abba láttam meg a vasúti világot. Amikor a születésemnek híre ment az állomáson, anyámat kórházba vitték, onnét kiszabadulva, megint csak visszahozott engem az állomásra, ahol is takarítóállást vállalt. Időt eltével, amikor én már jól tudtam járni, anyám a mozgó vonatokra kéreckedett takarítani, mert azt remélte, hogy így valahol megkapja azt a lelketlen apámat. Engem is örökké magába vitt a vonaton, hogy a találkozás alkalmával felmutasson apámnak, és ezzel a szívére hasson. Ezen a módon 6 esztendős koromig jártuk a vonatokat, de akkor váratlan és elvakult szerencsétlenség történt. Egy szeptemberi napon volt szürkület idején, úgy történt, hogy egy urat játszó ember leküldte édesanyámot a vonatról, hogy a közelről hozzon neki cigarettát. Anyám el is ment, meg is vette, de mire visszaérkezett volna, a vonat elindult. És mivel én is a vonaton voltam, és a cigarettát is mindenképpen fel akarta hozni, neki szökött a futó vonatnak, hogy felszálljon. De az Isten másképp rendelkezett, és a kerekek alá került. Itt Márkus szava elakadt, és összekondorodva sírni kezdett. Én sem háborgattam egy ideig, csak később kérleltem csendesen, hogy hát aztán tovább, hogy végezett az Isten? Úgyhogy a cigarettás ember könyörületből magához vett, folytatta Márkus, ez az ember bőrrel kereskedett, mégpedig olyan formán, hogy volt neki egy gyárféléje, ahol a lenyúzott bőröket a munkásokkal kikészítette, és maga eladta. 11 esztendőt töltöttem nála, de azt csak én tudom, hogy milyen 11 esztendőt. Ebből 4-et az elején iskolába jártam, a többit pedig a bőrkészítőbe, hát töltöttem el valahogy. Nincs háládatlan természetem, én mondom, de úgy dolgoztam neki, hogy a lelkem is kitettem, és ő mégis mindenfélében nyomorgatott engem, de leginkább veréssel. Még azon a napon is megvert, amikor a 17. esztendőt betöltöttem, de ezt tette a legrosszabbul, mert azon az este feleletül 2 dolgot határoztam el. Az egyik az volt, hogy továbbra is nála maradok, de ha még egyszer veréssel jön rám, akkor én őt egyszer s véglegesen agyonütöm. A másik pedig az volt, hogy Istennek ajánlok mindent, és elszököm. Mivel azonban nem akartam, hogy vér száradjon a lelkemre, Ezt a második módozatot választottam, és hajnaltálba otthagytam a nevelőembert a büdös bőrökkel együtt. És ekkor történt, hogy elmentem a barátokhoz, akik helyt adtak nekem, s akiknél már egy esztendeje szolgálok. Ezzel befejezte Márkus az előadást, és szomorúan bólingatva tekintett vissza a múltba. Végre reám nézett, és így szólt. Elég volt péntekem, ugye? Hát igazán elég, mondtam, de ne busulj, mert Krisztus úrunk is pénteken váltotta meg a világot. Márkus nem kábított el az én tetszetős mondásom, mert így felelt. Ő pénteken, de bár vasárnap tette volna. Miért? Azért, mert én szombaton születtem. Többet már nem is beszélt, hanem felállott, s a ládát visszavitte a szekérre. A lovakról is leszette a takarót, majd a szándéka olyan volt, hogy fát is vinne. Megmondtam neki, hogy fát nem engedélyezhetem, mert a főbarátok elfelejtették kifizetni az árát. És egy járást megüzentem, hogy a pénzt minél hamarabb származtassák el hozzám, ha télen melegedni akarnak. Aztán testvérséget fogadtunk egymásnak, és azt kívántuk, hogy az Isten mindenütt jelen legyen. Ezzel Márkus eltávozott, nekem a szomorúságot és a könyveket hagyva. Mivel a tapasztalásom olyan volt, hogy a szomorúság magától szokott elrendeződni, így mindjárt a könyvekkel akartam szót váltani. Meg is kérdeztem illedelmesen tőlük, hogy jól érzik-e magukat, de bizony nem érezték valami jól, mert a szoba közepén összebújva diderektek. Melléjük ültem, egyet-egyet felvettem, hogy legalább a szemem melegségéből részesüljenek. Nem voltak jóvéri könyvek, sem virgonc játékra hajlamosok. Istenről, a különböző fajtájú szentekről, a jó katolikus lélek örömeiről, a kárhozatról és a más világi jutalmazásról beszéltek. És mindezeken kívül még annyi általános és apró oktatás volt bennük, hogy aki azokat elolvasta és megfogadta, még béhúnyt szemmel se kerülhetett a kárhozat útjára. Végül aztán, amikor eléggé meguntam a könyveket, és azok is engemet, szép rendjével béraktam őket egy sarokba, oly reménységgel azonban, hogy sem a macska nem fogja ott tiszteletlenül felkeresni őket, sem az egerek nem fogják egyik betűt se elrágni a másiktól. Aztán két napig elé se vettem őket. A harmadikon szándékom volt valamit olvasgatni belőlük, de ekkor egy váratlan és nagy vásár örömet öltötte be az egész napomat. Egy román úr keresett fel ugyanis, akit Fuszulánnak hívtak, és miután apróra kikérdezett engemet, bőséges nyomatékkal elé adta, hogy nagyobb mennyiségre szeretne a katonaság számára fát vásárolni. Erre én nem szóltam semmit, hanem kivittem őt a ház elé, egy olyan dombos helyre, honnét jól látszott az ölfák serege. Itt megállítottam, s rámutattam a rengeteg fára. Ennél nagyobb mennyiségben kell-e? Kérdeztem. Ha jóval kisebb mennyiségbe, felelte Fuszulán. Hát akkor szerencsénk van, miért mondod? Azért mondom, feleltem, mert ha ennél nagyobb mennyiségbe akart volna venni, akkor mi ketten nem tudtunk volna vásárt csinálni. Fuszulán cigarettára gyújtott, egyen engem is megkínált, de más tekintetben is pazarló módon viselte magát. Mintha meg akarná venni az egész hargitát, úgy dagadozott. 50 ölet ezennel lefoglalok. Mivel? Kérdeztem. Pénzzel, hát azzal lehet. Hát mivel nem lehet? Fegyverrel például, mondtam. Huszulán jól megnézett engem. Hány éves vagy? Kérdezte. 16. És már ilyen bátran beszélsz. Nem látok ellenséget. De én román vagyok, mondta leső szemekkel Fuszulán. Hát tőlem lehet, mert én nem fogadom el. Mit nem fogadsz el? Hát magát ellenségnek. Fuszulán ezen jót nevetett, majd aztán az ölfák közé mentünk, ahogy a vásár megkívánta. Kiválasztottuk az 50 ölet, és azokra én mind keresztet rajzoltam. Fuszulán szótlanul nézte egy ideig ezt a működésemet, aztán megkérdezte, hát te miért rajzolsz keresztet az ölekre? Két okból is mondtam, elsőben azért, mert ez a fa, mint katolikus vágás, másodszor pedig azért, mert a munkás emberek vállon hordták ölekbe, mint a keresztet. Pedig nem is nekik, hanem másoknak fogja árasztani a fényt és a meleget. Fuszulán elgondolkozott, majd megjegyezte, nagyon vallásos fiú vagy. Én nagyon nem is lehetnék, feleltem. Hát miért nem? Azért, mert csak egy vallásom van. Amikor ilyeneket feleltem, Fuszulán mindig jól megnézett engem, s látszott rajta, nem tudja, komolyan beszélek-e, vagy az ő szőre ellenében. Jobbnak is látta, nem kérdezősködik többet, de sőt, az idejét is kurtára fogta. Őjét a fának 200 lejbe nem tartotta soknak, de fizetni csak szállítás után akart. Ebben én nem egyeztem belé, mert az örmény példája lebegett a szemem előtt. Végül abban állapodtunk meg, hogy a vételi summának a felét holnap, a másik felét holnap után fogja kifizetni. Másnap reggel Fuszulán volt az első, aki a helyszínen csak ugyan megjelent, két katonával jött, és egy istentelen nagy tehelszállító motorkocsival, amit maga vezetett. Rakodás előtt felszólítottam, hogy vegye elé a fele pénzt, amit ígért. Erre ő azt válaszolta, hogy látni szeretné, hogy olyan mennyit lehet a szállítókocsira felrakni. A két katona öt ölet gyúrt fel rá, de ember volt Fuszulán is, mert az 1000 lejt helybe kifizette. Estig háromszor fordultak meg, és a fizetés dolgában is tiszta munkát végeztek. A következő reggel azonban hiába vártam Fuszulánt, de a barátokat nem vártam hiába, mert Páter Gvárdián és Márkus a sárgára festett kocsiszekéren megjelentek, utána egy fél óra múlva a szekereik is megérkeztek 20 felfogadott szekeressel. Ezek 20-an csak annyi fát vittek együtt, mint a teherszállító motor egyedül. Fizetés dolgából is létrejött a rend, mert Páter Gvárdián egy levelet mutatott fel előttem, mely szerint a bankba már befizette mind a 10 000 lejt. Én elhittem neki a jó szándékot, és el a banknak is a levelet, úgy rendelkeztem, hogy elvihetik akár az 50 ölet is. Hát a könyvek beváltak-e? Kérdezte Páter Gvárdián. A nekem valók, igen, feleltem. Akkor jó, mert amiket küldtem, azok neked valók. Azok nekem nagy betegség idején. Hát miért csak akkor? Azért, mert nem a földi életre, hanem a túlvilágra tanítják az embert. A Gvárdián javító szemekkel nézett rám, és így szólt. Ez a földi élet csak arra való, hogy készüljünk a túlvilágra, fiam. Hát ott mit fogunk csinálni? Kérdeztem. Örvendezni fogunk, mondta a barátfőnök. Márkus nevetni kezdett, és még nevetett tovább. Hát te mit vidulsz? Kérdezte a Gvárdián. Gyakorlom magam, mondta Márkus. Miben? Abban, hogy jól tudjak örvendezni a túlvilágon. Erre a főbarát laposan legyintett, mint aki haszontalannak látja, hogy tovább is oktasson minket. Ehelyett inkább összepárosított kettőnket, és a kereszteket hányva ránk, nevetve így szólt. Campes Dolores! Aztán, mint a múltkorjában, most is evéshez láttunk a baráti elemózsiából. Jócskán jutott utána Boris, melytől olyan jó kedvünk lett, mintha már is a túlvilágon volnánk, ahol csak örvendezéssel foglalkozik az ember. Mi alatt így ettünk, s illogattunk, ez alatt az emberek mind megrakták a szekeret, és el is mentek. Aztán egy fél óra múlva a főbarát és Márkus is felkaptak a sárga kocsira, hát hogy utolérjék őket. Szerencsére a végső percben eszembe jutott az összegyűlt jövedelem, megkértem át a Gvárdiánt, hogy üzenjen be a bankba az igazgatóval, tudassa, hogy a pénzük erősen fázik idekünn. A somjói szekeresek másnap ki is jöttek, de kijött a motorra, és két katonával, Fuszulán is. Nagy berregéssel, azon a napon is háromszor fordultak meg, de az utolsó terünél, ráadásul a fára, elnyerték a vacsora csillagot. Mondtam nekik, hogy ilyen későn ne vágjanak neki az útnak, de ők nem hallgattak rám. Nem csak a szerelmeseknek süt a hold, szólott Fuszulán, hanem a fahordóknak is. Vaktába beszélt azonban, mert a hold bujkáló kedve lévén azon este a szerelmeseknek látszott kedvezni inkább, mint a fahordó katonáknak. De én mégsem arasztottam két szemet, nekem fontosabb volt a holdnál a fizetés. Ennek pedig eleget tett Fuszulán. Mégpedig úgy, hogy az utolsó terő alkalmával bémentünk a házba, ott a lámpa világánál számolta le nekem a 800 lejt. Azért 800-at, mert a holdvilágra való tekintettel csak 4 ölet rakatott a motorkocsira. Amíg a bárcán megírtam neki, folyton az asztalon matatott Fuszulán, de nem vettem észre, hogy valamit ellopott volna. Ez a dolog azonban csak a nagy ügyességét dicséri, mert lopás mégis történt, mivel a barátok levelét elvitte. Két nap múlva ugyanis ismét megjelent jó reggel Fuszulán, de most nem egy motorkocsival és két katonával, hanem két motorkocsival, négy katonával. Nagyon vidám volt, kétszer annyit beszélt, mint máskor, pedig máskor is beszélt kétszer annyit, mint azelőtt. Mindjárt az elején behívott a szobába, és egy levelet adott át nekem, és melléje így szólt. Mostantól kezdve ezen módon fizetek. Elolvastam a levelet, és abban az állott, hogy 30 ölfa árába 6000 lehet, Fuszulán János úr a bankba befizetett. A levél alá is volt írva, rendesen, s pecséttel ellátva. Én olyan nagy hívő vagyok, mint tavasszal a légy, és nem gyanítottam Fuszulán János úrról semmi rosszat, de mivel a pénzt mégis jobban szeretem látni, mint a levelet, mellékesen megjegyeztem, hogy levelet akárki hozhat. Akárki, aki befizeti, mondta Fuszulán. Hát nálam fizetni nem esik jól. Jól esik, szólt baráti módon, de félős dolog sok pénzt hordozni egy ilyen erdei úton. Hát mitől tetszik félni? Én attól, hogy a tegnap előtt is szinte kiraboltak, mivel nem volt lehetetlen abban, amit mondott, a levelet az asztalra tettem, és 30 őre szabadalmat adtam Fuszulánnak. A tolvaj embert azonban nem mindig szereti a jó szerencse, mert a bank igazgatóját éppen azon a napon küldte ki az Isten. Már közel voltunk az esteledéshez, mire a gyors gépkocsiján oda zúgott az erdő mellé, vadászfegyvert is hozott magával, és azt a karján tartotta akkor is, amikor kiszállt. Vége a negyedik tekercs első sávján.
Hogy megy a bolt? Kérdezte. Úgy megy, mintha taszítanak, nagyságos igazgató úr. Hát a barátok elhozták-e már a fát? A felét el, és ők lesznek az elsők, akiket Szent Ferenc a másik felével is megsegít. Bémentünk a házba, és az igazgató úr letámasztotta az asztal mellé a fegyvert. Hát valaki más vette nagyobb tételbe? Kérdezte. Igen, de csak Fuszulán. Az igazgató megráncolta a homlokát, s rám nézett. Ki az a Fuszulán? Kérdezte. Az egy román ember, aki jobban szeret a bankba fizetni, mint nekem. Melyik bankba? De a mi bankunkba. Hát tudom, ha semmiféle Fuszulán nem fizetett a mi bankunkba fáért, mondta elgondolkodva az igazgató. Hát erre én is megelégeltem, hogy osztozkodjunk Fuszulán felett, és elévettem a levelet. Az igazgató megnézte, és abban a helyben így szólt. Ez a levél hamisítvány. Akkor jó, mondtam. Miért jó? Szigorodott el az igazgató. Azért, mert akkor őt is meghamisítjuk. Kit? Mi Fuszulánt. Hát hol van? Mindjárt itt lesz. Azzal elé adtam, hogy az utolsó terüfáért a harmadik fordulással minden percben megérkezhetik a két teherszállító motor, s velük Fuszulán a csaló. Hamar tervet csináltunk az igazgatóval ketten, én kimentem a ház elé, mintha semmi baj nem lenne, ő pedig a puskával bent őrködött a házban. Nem telt belé 10 perc, megérkezett a két motoros. Ma még jókor otthon lesznek, mondtam Fuszulánnak. Na igen, ha az Isten megsegít. Hát akinek ilyen két motora van, azt megsegíti. Nem rossz találmány, mondta Fuszulán. A négy katona nekilátott a rakodásnak, mi pedig az eget néztük, a csokros felhőket, melyeket a szél erősen hajtott estére hazafelé. Míg a katonák megrakodnak, tessék bejönni a házba, szóltam egy idő múlva nagy vendég szeretettel. Fuszulán körülnézett, és nagy nehezen megindult. Így esténként nem félsz egyedül? Kérdeztem. Én nem. Még este után sem. Bátor fiú vagy. A szegény embernek muszáj bátornak lenni, mondtam. Amikor az ajtóig értünk, előre engedtem Fuszulánt. Hátul úgy reszkedtem, mintha egész hónapba kocsonyát ettem volna. Figyeltem, ahogy csak tudtam. És amikor nyitotta Fuszulán az ajtót, abban a pillanatban csendesen félrehúzódtam, nehogy engemet is szembeköpjön a puska. Fuszulán nem vett észre semmit, hanem belépett. Abban a pillanatban rá is ordított az igazgató. Állj, vagy lövök! Rémítő csend lett, aztán megint hallottam az igazgatót. Fel a kezekkel! Aztán megint. Ábel, hol vagy? Itt vagyok kéznél, feleltem. Rögtön a helyszínre ugrottam. Az első pillantásban azt hittem, hogy tüstént kacagni kezdek, mert Fuszulán a két karját felfelé duvasztotta, s úgy reszketett. De az igazgatónak is hiába volt a puska a kezébe, mert a hargasina erősen muzsikált. Mi csináljak? Kérdeztem. Közd meg ezt a gazembert, mondta az igazgató. Szerencsére megvolt a kötél, amivel a kecskét kivezette volt édesapám, és azzal a kötéllel istenesen megkötöztem Fuszulán kezét, mikor az utolsó bogot is cifráztam, odaszólt nekem az igazgató. Add ide a hamisított levelet! Úgy adtam oda, hogy a zsebébe dugtam, mert a puskát még most is Fuszulánra szegezve tartotta. Én ezt feleslegesnek véltem, és meg is kérdeztem tőle, hogy meddig akarja célba tartani ezt a vevőt. Nem tudom, mondta az igazgató. Hát akkor eressze le a puskát. De jól meg van kötve? Nekünk jó. Rászánta magát az igazgató, és leeresztette a puskát. Aztán kérdéseket tett fel Fuszulánnak, aki semmire se válaszolt. Rossz diák lehetett, jegyeztem meg. Ez még a kötözésnél is jobban fájhatott Fuszulánnak, mert reán villantotta a szemét, és felém köpött, de nem talált. Várjon, céltáblát teszek, mondtam. Az igazgató nem akarta, hogy tovább űzzük az eszünket, s a pénz kérte tőlem, amit a fából árultam, hogy minél hamarabb vihesse Fuszulánt. Én azt tanácsoltam neki, hogy a pénzt, ami jócskán volt, eme Fuszulános alkalommal ne vigye magával, hanem menjen úgy, mint egy szegény ember. Tanácsomat az igazgató szerencsére meg is fogadta. És ezzel kivittük Fuszulán János urat a kicsi gépkocsihoz, amelynek egy ülése volt csupán. Erre felültettük az engedelmes csalót, aztán melléje ült az igazgató, és bégyűjtotta a motort. A pénzre jól vigyázz, mondta, és elzúgtak az erdei úton. Nekem az első dolgom az volt, hogy a katonákat megakadályozzam a favitelbe. A tervvel hamar készen voltam. Ezt a tervet pedig úgy adtam elé nekik, hogy lelkem szakadtából futni kezdtem feléjük, és amikor hozzájuk értem a nagy hírhez, nagyon szuszogva, így szóltam. Hamar a fát, mind vissza a földre, és ereszteni a motorokat hazafelé. Fuszulán úr már el is ment a gyorskocsival, mert érkezőben van a városba a király, és minden katona is ott legyen az a parancs. Hamar hát le a fával, haza a motorokkal, minél sebesebben. A katonák szinte sóbálvánnyá váltak, először engem néztek, aztán egymást. Végre az egyik elkiáltotta magát, haza rongyos baka! Erre haigálni kezdték le nagy gőzzel a fát, aztán eldübörögtek az irdatlan, üres kocsikkal hazafelé. Én is jól kifújtam magam, s hálát adtam mindeneknek, hogy épségbe húzhatám ki a nyakamat a mai nap háborgásai közül. Aztán hozzáláttam, hogy vacsorát készítsek a magam számára és az állataim számára, de ilyetten vettem észre, hogy a puliszka is elhagyni készül engem, mert egy kupa török buzalisznél több a raktáromon nincs. Kenyerem nem is volt az egész novemberi hónapban, pedig már erősen közeledett a december. Azért megfőztem a felét a puliszka lisztnek, és ahogy lehetett, vacsoráztam. Utána elgondoltam még egyszer a napi eseményeket, és az elgondolás után sem mertem még sokáig lefeküdni, mert rossz sejtelmek vettek körül. Főleg a pénz miatt fogott el olyan aggodalom, amit nem tapasztaltam soha. Valamiske segítség csak a puskába látszott. Elmentem hát, és a nagyfa rejtekéből elé hoztam. Pedig az ördögírtó álom után nem voltunk valami jó barátságba ketten. Aztán, amit én csináltam azon a hosszú éjszakán, hát azt mindennek lehet nevezni, csak aluvásnak nem. Így virrasztván, nagy bőséggel gondolkodhattam azon, abban a szakadatlan és sűrű sötétségben, hogy vajon a szent lelket mennyire várták az apostolok. De olyan erősen találták várni, mint én a pirkadást, akkor minden jót megérdemelnek, amit rájuk sokan mondanak. Fel is keltem már a derengés kezdetekor, és az első dolgom az volt, hogy a pénzt megszámoltam. Nem volt se több, se kevesebb, mint az este vala. Bétettem az egészet az ujjasom belső zsebébe, és egy vékony dróttal a zseb kijáratát is eltekertem. Aztán vettem a fegyvert, megnéztem az állatállományt, megkerültem az őrfákat. Mindent úgy találtam a maga szép rendjébe, mint a tegnap bérmálás lett volna, és nem tolvajfogás. Erre megjött ismét a nyugalmam el annyira, hogy a puskát visszavittem a rejtekébe. De ezt jól is tettem, mert a barátok szekeresei nem sokára megérkeztek, hogy az utolsó részét is hazavigyék a fának. Nem szóltam ugyan nekik semmit a tegnapi dologról, hanem a Guardiánnak minden égi földi jót üzentem, s Márkusnak megfelelő előrehaladást. Haza indulás előtt, ahogy ilyenkor általánosan szokás, leülnek az emberek, hogy úgy tegyenek, mintha ennének. Közéjük vegyültem, és oly sóváran néztem őket, ahogy bolhától láttam volt az előtt. Egyik másik meg is kínált engem, és én el is fogadtam egy-egy harapást, de közben eszembe jutott, hogy holnap is nap lesz, holnap után is az. Gondoltam tehát egy szokatlan dolgot, és kihirdettem, hogy ami ételféle maradt, azt én pénzért mind megveszem, mert az enyém elfogyott. Erre a maradékot is átadták nekem mind, de pénzt nem fogadtak el tőlem, mert a kenyeret csak búzakorában, s a szalonnát csak disznókorában adják nálunk felé pénzért. Később is jöttek fahordó emberek, és azokkal is így vásároltam. Össze is gyűlt annyi ennivaló, hogy szűkön két hétre elegendőnek látszott. Ezen kívül két lópokrócot, és egy hosszú szokmány köpenyeget is beszereztem magamnak, de ezeket már pénzem árán. Egy szekerestől, aki másnap is óhajtott fát vinni tőlem, megüzentem apáméknak, hogy volt nekik egy gyerekük is, akit elszereztek volt a Hargitára erdőpásztornak, s akit Ábelnek hívnak. Aztán a délután közepére minden elcsendesedett, ahogy máskor is szokott. Mivel a szent könyvekhez azokban az órákban nem volt semmi kedvem, sem bizodalmam, gondoltam, hogy megjárom magamat az enyészetbe, vagyis a nagy rengetegben. Magamhoz vettem át a kicsi fejszét, s magam mellé bolhát, a házajtaját bézártam, s elindultam. Ahogy mentünk, szép leptiben én s a kutya, a fekete bombatökök jutottak az eszembe, amiket ágakkal bétakartam volt. S róluk eszembe jutott a két viharcsinálás is, melynek folytán több nagy fa szakadott ki volt tövestől. Úgy láttam volna jónak, ha azok most már minél hamarabb ölbe hasogatódnának, mert a tél akár még percben rászakadhatott az erdőre. Elmentem tehát hozzájuk, hogy megnézem, vajon megvannak-e, és milyen állapotban. Szomorúan feküdtek a kiszaggatott nagyfák, s mellettük kisebbek és kisebbek egész az ártatlan csemetefákig. Mint valami népes család, melyre halált küld az ember, és nem temeti el. Szomorú állapot, és a fák lábainál a hatalmas tölcsérekben rengeteg víz állott. A víz színe fekete volt, s maga mozdulatlan, mint azt hirdette volna, hogy őt is a halál fagasztotta. Úgy elszomorodtam, hogy a könnyem kiesett. Ez a könny pedig azt jelentette, hogy több vihart én már nem csinálok, hanem azt a nagy természetre bízom. Ellenben a bombákkal mi legyen? Kérdeztem magamban. Mit tegyen ezekkel a halál tojásokkal az ember, melyek átokban fogantak, és átkot szórni indultak a világban? Az a gondolatom támadt, hogy el kéne temetni őket jó mélyen a megemésztő földbe, hogy fulladjanak ott meg, vagy rágják össze a pusztító férgek. El is indultam, hogy vágni kezdjem nekik a kicsi fejszémmel a sír, de alig mehettem 50 lépést, éles sipolást hallottam a házam felől, rosszat sejtettem, és hamar sietni kezdtem arrafelé. A bank pénztárosa állott a ház előtt, s mellette egy barna, fegyveres katona. Egy szigorú román csendőr. Ahogy megpillantottam őket, egyszerre reszketni kezdtem, akkor még nem tudtam, hogy miért, de az elkövetkező idő eléggé megmondta ezt nekem. Mert az az élet, amit a csendőr hozott el az én házamba, csak a pusztába kivetett zsidók életéhez hasonlítható, ha ugyan igaz, amit őróluk beszélnek.